Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 139. adása. Egy esküvő másnapjáról jövünk, szóval ha nem tűnünk olyan frissnek, akkor jobban tudjátok ezt az információt. Egyébként pedig most lett vége a Community Shield-nek. Hogy tetszett a meccs, Levi?
Sziasztok! Örülök, hogy kapott egy trófeát az Arsenal a tavalyi szezonjáért. Szerintem ez így nagyon találó és jó helyre került.
Szép gondolat, adom. Igen, úgyhogy igazából igen, nem nyert semmit, ahogy az Arsenal, de hát így is meg kell rendezni a Community Shield-et, tehát nem lehet az, hogyha nincs, vagy hát ugyanaz a bajnoki győztes és a kupa győztes, akkor nincs, hát akkor elő kell hozni a bajnoki másodikat. Szerintem nagyon érdekes meccs volt, nem akarok túl sokat beszélni róla, de az biztos, hogy látszik, hogy nem tudom, hogy ez most annak szólt, hogy Pep vs. Arteta, és találjon ki valami mást, vagy ez lesz az új irány mindkét csapatnak, mert akkor azért nem azt mondom, hogy merőben mást fogunk látni tőlük, de legalábbis nem azt, amit itt az év végén megszoktunk mindkét csapattól itt szerkezetileg. Úgyhogy sok minden borulhat, ha ez így marad hosszú távon.
Gyakran szokták mondani, hogy a Community Shield az egy túl hype-olt barátságos mérkőzés.
Ami lényegében igen. Ez igaz.
Lényegében igen, de amúgy én nem szeretem ezt a lealacsonyítását ennek az egésznek. Szerintem viszont abból a szempontból érdemes úgy kezelni egy barátságos mérkőzést, hogy nagyon-nagyon kezdetleges állapotban vannak még ezek a csapatok. A City kifejezetten későn tudta elkezdeni a felkészülést a következő szezonra. És ezért még nincsenek ott, ahol lesznek majd pár héten belül. Ráadásul ez volt tényleg az első meccsük. Innentől kezdve szerintem ugyanazokat a tanulságokat érdemes leszűrni ebből a meccsből, mint a barátságos meccsekből, főleg a percek is az, hogy ki hol játszott, esetleg az, hogy ki látszott élesebbnek, de most csak emiatt a meccs miatt nem forgatnám fel a csapatomat, amit összeállítottam itt az elmúlt hetekben, főleg azért, mert mind a két csapat egy nagyon jó csapattal játszott.
Így van. Úgyhogy igen, érdemes lesz figyelni, hogy itt tényleg hogyan változnak itt a szerkezetek, meg a pozíciók a bizonyos játékosoknak itt az első fordulóban mindkét csapatnál, de mondom, tényleg nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon sok elemzést fogunk a következő egy hétben hallani erről az egyetlen egy meccsről, mert szerintem itt a Twitter geekeknek ez egy mámorban úszás volt, ami történt. Vagy hát legalábbis lesz miről érni, tehát nem ugyanazok a dolgok voltak, mint amiket eddig tapasztaltunk. De hát szerintem akkor kezdjük is el, mert hát nem ez az adásunknak a fő témája, hanem próbáljuk befejezni itt a szezon felvezetőnket a középpályásokkal és a csatárokkal, és hát hasonló sorrendben csináljuk ezt, mint ahogy megszabhattátok az előző adásban a kapusoknál és a védőknél. Úgyhogy az első emberünk, az első témánk az Mo Salah. Mi a helyzet vele, Levi?
Nagy kérdés, abszolút. Szerintem Trent és Salah határozza meg lényegében ők az első lépések. Minden csapat elkészült akkor az idei szezonban. Megérik-e az árukat, be tudjuk-e őket rakni, és hogy mennyi áldozatot érnek meg ők ketten? Ez a legnagyobb kérdés, szerintem. És hát így elsőre nagyon-nagyon sokan érezzük azt, hogy túl sok áldozatot kéne meghozni ahhoz, hogy berakjuk Salahot a csapatunkba. Nem kérdés, hogy egy nagyon-nagyon jó FPL opcióról van szó, pont ugyanúgy, ahogy ezt elmondtunk Trentről is, és lesz még idén Salah pick. Viszont szerintem olyan kérdőjelek vannak, amik egyenlőre túl nagyok, és nagyobb bizonytalanság Salah körül. Mire gondolok? A tavalyi szezon legvégén nagyon jól teljesített. A 30. fordulóban, amikor átállt a Liverpool erre a VM rendszerre, akkor ez nem csak Trentnek volt nagyon jó, hanem Salahnak is. Most direkt kikerestem, és ebben a 8 fordulós időszakban lényegében olyan számokat hozott, mint a tavaly előtti szezonnak a legelején, egészen az Afrika kupáig bezáróan, ott 21 fordulón keresztül bődületesen jó volt Salah. Szerintem az nagyjából olyan jó volt, mint amennyire valaha jó volt Salah. elképesztő volt, nagyon-nagyon sok gólt rúgott, 21 forduló után már 16 gólja volt, és 10 asszisztja, lényegében megállíthatatlan volt, és itt az előző szezonnak a legvége, az abszolút összehasonlítható ez a két időszak, nagyjából hasonló alapozó számokat láttunk, és itt jogosan merül fel a kérdés, hogy hagyhatjuk ki a lehető legjobb szálát. Ami engem nagyon zavar, hogy nem vagyok biztos, hogy ezt a szálát fogjuk látni, amit a tavalyi szezon végén láttuk. Részben azért, mert a felkészülési meccsek során nem ebben a VM rendszerben játszott a Liverpool, hanem picit más volt a felállásuk. Itt a barátságos meccsek során lőtt egy gólt, és adott 6 asszisztot, ami megint csak kétségeket kelt bennem, hogy pontosan milyen szerepköre lesz. És szerintem egész egyszerűen nem tudjuk, hogy milyen szerepköre lesz. Az is lehet, hogy meccsről meccsre változni fog, hogy mikor lesz inkább támadó, és mikor lesz inkább előkészítő. És persze Szalán mindig inkább támadó lesz, de láttuk a tavalyi szezonnak az őszi időszakában, hogy azért meg tudja sinleni, hogyha a rendszer az éppen olyan, amit Klopp összerak.
Így van. Meg hát nyilván ez függ attól is, hogy kik lesznek a társai ott a támadó pozícióba, mert hát van azért az a felállás, ahol bizony már nem túl sok lövés jut egy adott játékosnak. Tehát itt mondjuk gondolok arra, hogyha a Zsota a balszélső és Nyúnyez a támadó, a csatár, akkor azért hát mindkét játékost úgy ismerjük, hogy nem fogja vissza magát, hogyha éppen ott van a lövés közelében, és lehet, hogy nem fogja lepasszolni Szalának. Szóval igen, sok mindent láttunk itt a pulttól, a barátságos meccseken, jókat is, rosszakat is. Szalára akkora panasz egyébként nem lehet, de nekem is az volt, hogy sokáig úgy voltam vele, hogy hát a tavalyi Szalát azt nem lehet kihagyni, de itt a barátságos meccseken nem feltétlen azt a Szalát láttam, és még mindig igaz, hogy a barátságos meccsek azok barátságos meccsek, itt próbálkoznak az edzők, és jól is teszik, szóval ezzel feltétlen hosszú távon nem lehet kiindulni, de igen, én is azt érzem, hogy kihagyható, de közben meg azért az is bennem van, tehát simán megtörténhet az, tehát hogy azt a szállát fogjuk látni, vagy nagyon közel ahhoz, ahogy befejezte az előző szezont, és akkor viszont ott vagyunk, hogy akik Szalával kezdtek, hát most nem tudom, hogy elmennek-e mellettünk, mert nyilván függ attól is, hogy akiket mi behozunk, azok hogy hozzák a pontokat, de megtörténhet, és akkor ott leszünk egy kényszerben, hogy azért ott össze kell húzni a büdzsét, hogy egy 9.0-as Rashford helyett én behozzak egy 12 és feles Szalát, ezt sose szeretjük, nyilván meg lehet tenni, de ebben is gondolkodtam, hogy nyilván akkor meg olyan csapattal kell kezdenem, ahol valamit elveszek. Ez egy örök kérdés.
Szerintem nagyon sok fog múlni a sorsoláson. Ugyebár az első 4 meccs úgy néz ki a Liverpoolnak, hogy Chelsea idegenben, Bournemouth otthon, Newcastle idegenben és Aston Villa otthon. Ezért itt van 3 olyan ellenfél, ami elég nehéznek ígérkezik. És ahogy mondtam, szerintem működőképes lehet egy Szalával felálló csapat, és persze, el tud sülni jól, viszont ami ahhoz kell, az, hogy a második fordulóban Szalára rakjuk a csapatkapitányi karszalagot a Bournemouth ellen otthon, és Szalának hoznia kell a pontokat. És ez az, ami nekem igazán nem tetszik, mert hogyha azon az egy meccsen Szalán nem fog jól teljesíteni, tételezzük fel, hogy 9-0-ra nyer a Liverpool, és Szalának nem lesz támadó pontja azon a meccsen, akkor nagyon-nagyon rosszul jártunk, mert akkor már nem fogjuk tudni az első 4 fordulóba ledolgozni ezt a kihagyott zicsert, és ez nekem nagyon nem tetszik, hogy egy meccsre ekkora hangsúlyt helyezünk, és ennyi múlik azon az egy meccses teljesítményen, mert hogyha belegondolunk, általában a bukik, még egy ilyen könnyebb ellenfél ellen is egy ilyen rutinos támadónak, mint Szalá, egy ilyen 50-60% körüli odds-ot szoktak arra adni, hogy be fog-e találni azon a meccsen, legalább egyszer. És ha már 40% esélye van arra, hogy nem fog, és már pedig ez így működik, mert minden meccsen nagyjából van egy 40%-os esélye arra, hogy nem fog betalálni, elképesztően sokat tudunk bukni szerintem azon, hogyha ha az a meccs nem jön össze, és túl sok minden múlik azon a Bormus elleni meccsen szerintem a szálát választó csapatoknál.
De nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a Bormus elleni meccset, mert ezzel a Twitteren is nagyon sokat foglalkoznak, és bennem is megfogalmazódott egy ilyen gondolat, hogy hát a Kerkez, valószínűleg Kerkez fog játszani ott a Bournemouthban, bal hátvédet, és ő nem feltétlenül a védekezéséről híres, és ezt a Twitteren is utána láttam egy angol FPL-estől, hogy ezzel indokolta a szállás döntését, hogy ott a Bournemouthban, ott ugye ott a bal hátvéd az nagyon föl fog menni valószínűleg, és akkor, hogy ott az üres területeket majd ott Szala bejátsza, és akkor, hogy ott jobb oldalon fog bontani a Liverpool, és milyen jó lesz Szala majd azon a meccsen. Úgyhogy ezt nagyon megmosolyogtam, és láttam benne rációt, meg nyilván ilyenkor mindig jönnek ezek az érvek, de alapvetően én is elengedtem már ezt a szállás gondolatot. Annyira jó csapatot lehet Szala nélkül összeállítani, és akkor ott tényleg nem kell annyira kompromisszumokat kötni, és ez egy Game Week 1-es csapatnál ez igen fontos ér.
Van esély arra, hogy ott lesz hála a Game Week 1-es csapatodban?
Egyre kevesebb, nem engedem el, még fogok rajta egyet gondolkodni. Itt szerintem, ami nagyon megborította ezt az egészet, az a Jesus sérülés, aki már elengedte ezt a szálát, az is ezzel a sérüléssel, és egy vélhetőleg Enketia kezdéssel, mert sokkal könnyebben összehozható egy szállás csapat, de hát akkor nyilván mit csinálsz Enketiával, hogyha Jesus visszatér, meg azért ott se egyértelmű a támadó helyzet az Arsenalnál, de nem hiszem, hogy szállával fogok kezdeni.
A középpályásokra és csatárokra is igaz lesz az, hogy a prémiumok és a fél prémiumok, vagy legalábbis a drágább középárkategóriás játékosok között nagyon nagy a szakadék. Itt lényegében Szala után már megérkezünk a 8-9 milliós ártartományba, ahol a legnépszerűbb opciók azok az arzenálosok. És Máté, arra kérlek, hogy mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan rangsorolnád az arzenál középpályásokat, mit vársz tőlük ebben a szezonban, és hogy milyen esélyt látsz a perceikre?
Kérdez könnyebbet. De hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Főleg így frissen a Community Shield után nagyon zavarosak a gondolataim. Főleg itt Ödegárddal kapcsolatban. Őt nagyon eltemettük, és így, hogy is mondjam, azt sejtjük, meg azt sejtettük, hogy ő neki egy sokkal védekezőbb szerep juthat. Na most ezben kapcsolatban elbizonytalanodtam, és lehet, hogy hozni fog egy nagyon hasonló szezont, mint amit tavaly hozott. Innentől kezdve meg könnyen lehet, már pedig ha hozza a tavalyi szezonját, akkor igenis úgy kell számolnunk vele, mint egy arzenálos pick, főleg a stabilitása miatt. Szóval jól nézhet ki mindenképpen Ödegár. Hát itt meg a Martinelli Trossard kérdéskör, az meg mindig van egy kicsit. Én azt gondolom, hogy azért ez a Community Shield is bebizonyította, hogy Martinelli az első számú választás, és ez szerintem így is fog maradni. De azért az kellemetlen, hogyha van egy ilyen erős posztrivális egy játékosnak, az sosem jó. Annak ellenére, hogy Martinelli baromi jó pick, és ezzel fog szenvedni egész évben, hogy mindig ott lesz mögötte egy ilyen játékos, és Game Week 1-nél ez szerintem probléma. Ez szerintem igen erősen probléma. Ha láttunk már érte 10-15 fordulót, és akkor van egy ilyen sormintánk, akkor már azért sokkal inkább azt mondom, jó, hát akkor Martinelli teljesen a pick. És tényleg most is azt gondolom, de hát ezt sose lehet tudni. Trossard ott van, Trossard jó, Trossard mindenképpen veszélyes. Innentől kezdve nekem Game Week 1-en Martinelli nem pick. Ödegárdot se raknám be Game Week 1-en, annak ellenére, hogy itt én visszahoztam, mint arzenálos pick, úgyhogy hát Bukayo Saka az egyértelmű választás erre az egész kérdéskörre. Kai Havertz-al pedig én nem foglalkoznék. Tehát, hogy mondjam, tehát eleve egy olyan csávóról beszélünk, aki kimondhatjuk, hogy nem jó FPL pick. Sosem volt az. És így, hogy még kérdések is vannak vele, az, hogy most csatárt játszott, hát akkor sem jó FPL pick. Őt felejtsük el, majd lehet, hogy lesz a szezonban pick, de hát az még nagyon, nagyon nem itt a Game Week 1-ben van.
Hát ezzel nehéz lenne vitatkozni. Havert sok mindenben jó, de az FPL pontok szerzésében biztosan nem. Az öreg ártos rész ez egy annyit, hogy most egyre többen fordulnak majd szerintem felé. Azért, mert rájöttünk, hogy mégis mennyire jó az, hogyha valakinek biztosak a percei. A Discordon már az is elhangzott, hogy az extra hosszabbításokkal, ugyebár olyan hosszabbítási rendszer lesz idén a Premier League-ben, mint volt annó a VB-n, szóval nem lesz meglepő, hogyha egy meccs az óra szerint akár 100. percet is eléri, felértékelődik az, hogyha valaki végig a pályán van. És egyébként kíváncsi vagyok, hogy pontosan mennyivel is értékelődik fel, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi egy adott játékosnak a várható pontja, akkor ennek a számítása során van egy olyan szorzónk, ahol a percekkel szorozzuk be a különböző értékeket, hogy mennyi az esély, hogy gólt lőjön, asszisztot adjon, stb. És nem mindegy, hogy egyel szorzunk 0,9-el, vagy 0,7-tel adott esetben. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ennyire egyenesen arányos az, hogyha mondjuk egy balszélső Martinelli játszik 70 percet, és ezt meghúzza, míg mondjuk, hogyha egy irányító játszik 100-at. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy tökéletesen akkora a különbség, mint amennyi tisztán a percekben van. El tudom képzelni, hogy ez ennél kisebb legyen. Ez az egyik problémám Ødegaarddal, a másik pedig az, hogy egész egyszerűen nála soha nem tudtam megérezni azt, hogy mikor fognak jönni a pontok. Szerintem nála különösképpen nem függ össze az, hogy mikor lesz majd a 15 pontos fordulója, az ellenfél minőségével, az éppen Ødegaard formájával, vagy az Arsenal formájával. Egyszerűen lesz egy forduló, amikor adni fog két gólpaszt, és belül egy 16-oson kívüli bombát, és róla fog szólni minden, de az, hogy ez mikor lesz, szerintem megtippelhetetlen. És ez nagyon zavar benne, és tavalyi szezon után én még nem állok készen arra, hogy őt válasszam, főleg nem úgy, hogy egyébként még drágább is, mint adott esetben Martinelli. Martinellihez pedig még annyit, hogy teljesen adom, amit mondasz. Nyilván nagyon szerettük azt, amikor Smith-Rowe volt az egyetlen posztriválisa, és ő meg éppen sérült volt. Akkor elég könnyű volt belőni Martinelli perceit. Most viszont van egy alternatívája, és egy jó alternatívája. De viszont nagyon ki szeretnék emelni, az az, hogy Martinelli egy szupersztár. Szóval, hogyha felmegyek a Transfermarktra, akkor azt látom, hogy 3 játékos van a keretben, aki a Transfermarkt szerint többet ér Martinellinél, és mind idősebb nála. Egyszerűen 22 évesen simán kijelenthetjük, hogy ő az Arsenalnak a jövője, és őt játszatni fogják. Szóval a kezdőben elfoglalt pozíciójáért én nem aggódnék. Szerintem, hogyha ki is kerül, akkor az 5 meccsen mondjuk egy alkalommal fog kikerülni, vagy hogyha rossz formában van. Ezt még el tudom képzelni, de nyilván akkor pedig lépünk a transferünkkel. Szóval én ennek alapvetően túl sok súlyt nem adnék, inkább azt mérlegelném, hogy ez a 70 perc versus 100 perc, amit korábban emlegettünk, ez mennyire jelentős. Nekem az volt a tanulságom a tavalyi szezon során, hogy talán nem annyira. És azon fog múlni minden, hogy milyen formában van. Viszont kezdésre az Arsenal sorsolását elnézve, az, hogy mennyire kedvező, milyen jó csapat volt tavaly az Arsenal, és mennyire működött ez a támadósor, így engem nagyon vonz az, hogy berakjam Martinellit a kezdőcsapatomba.
Abszolút megadom. Itt nekem még egy kérdés van, hogy amit nem tudunk, egyszerűen nincs valós információnk róla, az pedig az, hogy Arteta hogy fogja kezelni a BL meccseket. Ez egy olyan, mert nyilván most az Európa Ligát én nem venném ide, mert tényleg ott, főleg a csoportkörben, ott nagyon ifjú titánok játszottak, vagy tényleg azok, akiknek Rob Holdingok, akiknek alapvetően nem szánt túl sok játékpercet a szezonban. A BL-ben valószínűleg nem ez lesz. Tehát a BL-ben azért hibrid csapatokat fog felrakni. Innentől kezdve valószínűleg a bajnokságban is lesznek ilyen hibrid megoldások. Bő a keret, úgyhogy nekem ott, amikor ez beindul, már pedig viszonylag hamar beindul, akkor ez felmerülhet.
Sok fog múlni azon, hogy milyen csoportba kerül az Arsenal.
Az végképp így van. Igen. Ha véletlen kap azért egy bika csoportot, akkor azért mindenképpen oda kell raknia egy közel kezdőhöz közeli csapatot. Ez szerintem bele kell venni, de mondjuk kezdésként ez szerintem belefér, és akkor látjuk, hogy jött a BL, hirtelen nem tudom, a Nottingham Forest ellen padra került, akkor az már egy ilyennek kell lennie, hogy lehet, hogy minél hamarabb szabadulnunk kell már titánítani. Annak ellenére lehet, hogy a következő ilyen BL esetapnál meg lehet, hogy dupla meccset letol, vagy hogy ilyenek lehetnek, de hát ez már kicsit ilyen City, meg Pep, ami lehet, hogy bejön az Arsenalnál egy kicsit. És ő pont egy olyan áldozatáló eset. Nyilván a Saka a másik oldalon, nála ezt nem igazán lehet elmondani. Ő valószínűleg végig tolja ezeket a meccseket. Vagy BL meccset nem játszik, de hogy így, ilyesmi.
Hogyha rangsorolnod kéne, maradjunk a három igazi opciónál, ezt a három Arsenal középpályást, akkor mi lenne a rangsorod?
Hát a Saka az egy első, az egyértelmű. Hát itt a Martinelli-t, valószínűleg Martinelli-t raknám itt Game Week 1-es picknek előrébb, de tényleg most ott tartok, hogy Ødegaardot nagyon kilőttem én is, mint egy opció, de pont az meg akarja oldani Arteta, hogy ne az legyen, hogy Ødegaardnak védekeznie kell. Ez így is fölmerült, hogy most akkor hogy is lesz ez az Arsenal védekezés, és ez biztos, hogy egy fő pont lesz az Arsenal labdajani játékánál, hogy ne az legyen, hogy Ødegaardnak ott hátul kell bóckodnia, mert az biztos, hogy nem jó. Úgyhogy ez szerintem erre fog is találni megoldást, innentől kezdve meg Ødegaard ott lesz elől, és hát nagyjából hasonlóan fogja termelni a pontokat, mint tavaly, tehát ez abszolút igaz lesz, amit mondtál, hogy így össze-vissza szerzi a pontokat, és egy 5-0-ás meccsen képes lesz semmit se csinálni, és egy ilyen izzadós 2-1-es meccsen meg ő lövi mindkét gólt, és igazából nem tudsz rá magyarázatot találni, hogy mi volt a különbség a két meccs között. Tehát ez ilyen.
Szerintem lesz abban valami, amit itt említettél, hogy esetleg több védekező feladat hárul rá, amikor majd összeáll végre először ez a középpálya, ahol Rice előtt lesz Ødegaard és Havertz. Ezért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az milyen hatással lesz Ødegaardra.
Igen. Nekem van egy teóriám, látva a mai meccset, főleg itt Rice-nak nagyon-nagyon sok feladatot osztott ki Arteta ezen a meccsen, és látszott, hogy nagyon el is fáradt, és szerintem ebből fog majd levenni akkor, hogyha összeáll egy ilyen prime csapat, és akkor tényleg nem kell befutnia. Tényleg a bal hátvédtől a támadó középpályás posztig mindent Rice-nak, és akkor utána végig is bér egy egész meccset.
Nálam stabil a harmadik Ødegaard ebben a rangsorban. Még egy kérdés, ezt most nem kell most megfejtened, de kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz válaszolni. A következő Arsenal 11-est ki fogja rúgni szerinted?
Fél, Saka. Tehát Saka az egyértelmű szupersztárja ennek a csapatnak, és mindig ezt szoktuk mondani, hogy azért erre így törekednek a csapatok, és az Arsenalnál alapból nincs, tehát egyértelmű, ilyen nagyon jó 11-es lövő. A Jorginho igen, de hát a Jorginho nem egy alaptagja a kezdő 11-nek. Innentől kezdve én mindenképpen Sakával rugatnám. Tehát ő a, nem tudom, tényleg a prime játékos, aki a legfelső polcon van, és én azt mondanám, hogy Saka annak ellenére is, hogy voltak problémái, de hát most Kamit is jelen nagyon higgadtan lazán begurította.
Részben ezért kérdeztem, mert a Kamis Shielden az első lövő az Ødegaard volt, és nagyon-nagyon szépen belőtte, és amikor Saka állt oda, én ott arra gondoltam, hogy ha ezt most kihagyja, akkor biztos vagyok benne, hogy nem ő fogja lőni. És hogyha már ez így megfogalmazódik az emberben, el tudom képzelni egyébként, hogy elkerülnek tőle, de nyilván ez már csak a találgatás kategória.
Szerintem még ilyen utolsó esélyeket kap, tehát azt mondja, hogy most kihagyott egy 11-es, egy barátságos meccsen, szerintem azért ezért nem öli meg Arteta. Ha mondjuk következő 2 10-ből kihagy egyet, akkor lehet, hogy ez téma. De érted, ha mondjuk 5-öt belül megint következőleg, és a 6-at hagyja ki, az van megint egy azért egy kicsivel jobb sorozat, és ez lehet, hogy elnézik neki. Na és hát akkor menjünk át a másik olyan csapatra, aki itt a 8.5-9.0 ártartományt elég erősen lefedi, az pedig a Manchester United, Rashforddal és Bruno Fernandessel. Mit mondaná rájuk? Főleg itt az Arsenalosokkal összehasonlítva.
Nehéz egyébként összehasonlítani őket, és szerintem nagyon nagy szerencsénk az idei árazás kapcsán, hogy nem kell választanunk a két csapat közül, és nem kerülünk egy ilyen helyzetben, ahol el kell dönteni, hogy akkor most Martinellit rakjuk ebbe, vagy Rashfordot, vagy Sakát, vagy Bruno Fernandest, hanem akár be lehet rakni mind a 4 játékost is, és ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat. Kezdjük Rashforddal szerintem, mert ő a drágább, meglepő módon kettőjük közül. Szerintem most először drágább, mint Fernandes, amióta leigazoltuk Brunót. Itt megint csak megnéztem 2 időszakot Rashfordnál, és ebből próbáltam meríteni. Nagyon-nagyon jó volt Rashford tavaly. A VB előtt már elkezdődött egy jó szériája. Mondhatni jó VB-je volt, még úgy is, hogy túl sok szerepet nem kapott, de elég veszélyes volt, amikor játszott, és utána a VB után élete formájában volt. Megállíthatatlan volt, tényleg ott volt egy 10 meccses széria, amikor a PL legjobb játékosa volt. Erre mind emlékszünk, és ezt szerintem nem is kell túlmagyarázni, hogy akkor mennyire volt jó Rashford. Ez a 17. fordulótól tartott a 24-ig, de higgyétek el nekem, hogy ez 10 meccset fedett le, még akkor is, hogyha ez hirtelen fejszámolással csak 7-nek tűnik. 10 meccs alatt lőtt 10 gólt és adott 2 gólpasszt. Egyetlen egy olyan meccs volt ebben a 10 meccses szériában, amikor nem lőtt gólt. Nagyon-nagyon jól teljesített. És utána mind emlékszünk rá, hogy a szezon végén visszaestek ezek, és nem jöttek úgy a gólok és az asszisztok. És pont ezért akartam megvizsgálni, hogyha nem csak szimplán a gólokat és az asszisztokat nézzük, akkor hogy néz ki ez a 2 időszak? A második időszakban egyébként 11 meccs alatt volt 3 gólja és 3 asszisztja. Tehát nagy a kontraszt itt a 2 időszak között. És legnagyobb meglepetésemre az alapozó számok terén lényegében ugyanazt hozta Rashford, sőt a második időszakban, amikor eredménytelenebb volt, minimálisan jobbak voltak a számai. És ezen nagyon meglepődtem, mert nem erre emlékeztem, így a szezon végével kapcsolatban. Az megvolt, hogy nem gondolkoztunk azon, hogy kirakjuk, de nagyon igen, olcsó volt a tavalyi évben Rashford, szóval egy nagyon biztos pozíció volt a középpályánkon. 7 milliónál olcsóbb volt szerintem még az árnövekedések után is, vagy nagyjából a körül volt. És végig bent tartottuk. És a számokat elnézve azt lehet mondani, hogy nem alaptalanul, hogy most csak egy pár példát mondjak, az igazán jó időszakában 90 percenként 0,66 XG-t termelt, utána 0,72-t, nagy helyzetekből 1,09 volt a nagyon jó időszakában, míg 1,45 volt akkor, amikor kevésbé ment neki, és ezért általában ezeket szoktuk nézni, ezek azok a statok, amik a legjobban érdekelnek minket, de a többi statot elnézve is nagyon hasonló. És én ebből azt szűrtem le, hogy jó opció lesz idén is Rashford. Nem tudom, hogy képes lesz-e reprodukálni azt a 10 meccset, amikor ki is jött belőle.
Igen.
Minden, de nagyon nagy szüksége lesz Unitednek arra, hogy reprodukálja. Tavaly 30 gólig jutott, minden sorozatot tekintve, hogyha nem tévedek. És magasan kiemelkedett a Unitedből, szóval, hogyha a United megint BL-ért akar küzdeni, akkor szüksége lesz egy hasonlóan jó Rashfordra, és így elnézve ezeket a számokat, én afelé hajlok, hogy bizalmat szavazok neki így a szezon elején már.
Teljesen. Én is ugyanígy vagyok, brutális számai vannak középpályások között, abszolút otthon a legjobbak között, innentől kezdve szerintem is itt nincs nagy kérdés ilyen szempontból vele kapcsolatban. Persze, hogy milyen formában jön ki, az nem lehet megjósolni, de hittjük el neki, hogy jó lesz. És igen, ő egy tipikusan olyan játékos, hogy benne bele lehet ragadni, annak ellenére, hogy nem hozza hétről hétre a gólokat, csak jól néz ki, de aki tényleg ilyen számokat hoz, egy viszonylag tényleg egy ilyen jó csapatban, azt mindenképpen oda kell rakni. És hát Fernandesnél nagyon hasonló a helyzet, vagy hát legalábbis itt a szezon végétől, hogy befejezte, az nagyon durva volt. Meg Game Week 1-nél azért is nagyon, nagyon népszerűek ezek az arzenálosok, meg arzenálos pikkek, meg United-os pikkek, mert ez stabilak. Tehát, hogy náluk nem kell, nincsenek kérdések. Tehát igen, az a kérdés, hogy most belövi az Icard Rashford. Másoknál meg az a kérdés, hogy kezd-e, milyen hatással lesz rá, nem tudom, az új igazolás, meg hogy ilyen, nem tudom, új edzővel, hogy fog működni. Itt ilyenek nincsenek. Tehát nyilván most igazoltatok egy új csatárt. Itt ez majd kérdés lehet jóval később, de a szezon elején szerintem Rashford egy nagyon stabil jó pick, és Fernandesre ugyanígy igaz.
Egyetértek. Fernandesről szerintem elég annyit mondani, hogy legutoljára akkor volt ilyen olcsó, amikor megérkezett a Manchester Unitedbe, és utána volt ő 12.0 is, és bár egyértelműen más szerepet tölt be, most már nem annyira központi figurája ennek a Unitednek, mint volt, de egyébként nem tud nem központi figura lenni, pusztán a stílusából adódóan csak előrefele tud passzolni, minden egyes mozzanatával azt keresi, hogy hogyan tudna gólpasszt adni, vagy gólt szerezni a csapata, elképesztően támadó, és ezt imádjuk FPL szempontból, nagyon-nagyon jó előkészítő, az egész szezont figyelembe véve, csak De Bruyne-nek voltak jobbak az XA számai 90 percre levetítve. De Bruyne egy más kategória, ő 0,6-os XG-t termelt 90 percenként, utána Fernandes a második a mezőnyben 0,49-el, és utána itt 0,1-el visszaugrunk ahhoz, hogy eljussunk a harmadik helyhez, szóval tényleg magasan kiemelkedik. És bár nem futott különösebben jó szezont FPL szempontból Fernandes, szerintem ez nagyban múlott azon, hogy egész egyszerűen elherdálták a csapattársak az általa kialakított helyzeteket. Na most ezt nem tudom megígérni senkinek, hogy...
Hát Anthony végig stabil kezdődik.
Igen, és hogy Garnacho meg Anthony majd be fogja lőni az 1v1 elleni helyzeteit, de szerintem abban bízhatunk, hogy nagyjából kiegyenesedik ez, és vissza fog lengeni az inga. Szerintem 8,5-ért nagyon nehéz olyan érvet mondani, amiért megéri kihagyni így kezdésképpen Fernandest, és akkor tényleg arra még nem is beszéltünk, hogy ott vannak a 11-esek is, amiket imádunk, és nagyon-nagyon jó bónuszok terén is, plusz a United sorsolása, szóval tényleg nem igazán tudok ellene érveket felhozni.
Hát igen, és amit Havertznél mondtunk, hogy bármilyen helyzet is áll elő Havertznél, nem jó FPL játékos. Na, ennek az ellentétje igaz Fernandes, hogy bármilyen helyzet áll elő a Unitednél, bármennyire rossz az a csapat, Fernandes akkor is simán FPL pick. Nyilván itt az árazás miatt csúszhat el, nyilván egy 12.0 és azért rendesen küzd a United, akkor árérték arányban nem akkora pick, de egy 8.5-ös Fernandes nem igazán tud rossz pick lenni. Tehát ő stabilan fogja hozni a gól passzokat. Aztán, hát figyelj, én szorról nem akarok beszélni, annyit akarok mondani, hogy szerintem sokan elgondolkoznak azon, hogy így, ja, Son, majd újra feléled, és milyen jó lesz. Hát én nagyon nem ezt látom, és én nagyon elkerülném ezt a gondolatot mindenki helyében, mert itt nagyon vonalszésőnek néz ki ebben a rendszerben, amit most itt a Postecoglou akar, és hát itt Son szerintem igazán küzdeni fog annyira, mint tavaly, vagy még jobban. Úgyhogy felejtsük el.
Kezdésnek nagyon-nagyon erős lenne Sonnal nekivágni.
Az több, mint vad. Az rendesen erős. Aztán itt vannak a poolos srácok. Valami pozitívat tudsz rájuk mondani Game Week 1-re?
Nem, olyat, ami miatt megérné őket választani, főleg itt az előbb említett Arsenal és Manchester United opciókkal szemben. Nem, egyszerűen valahogy látnunk kell, hogy hogy fog kinézni ez a Liverpool, mennyire lesznek stabilak a percek, mert hogy sok jó támadója van a poolnak, és hogyha megvannak a percek, akkor mennyire lesznek veszélyesek, mert nyilván Luis Diaz ő konkrétan ott volt a tavalyi első fordulós csapatomban, de 100%-ig biztos voltam benne, hogy ő lesz a bal szélsője a Liverpoolnak, és úgy jutottunk el oda, hogy nagyjából okés opció volt, mert azért arra emlékszünk, hogy kellettek neki azok a 16-oson kívüli hatalmas löketei, amikből gólt szerzett, nem volt annyira direkt, mint mondjuk egy Zsota szokott lenni, nem az ötösön érkezett arra, hogy befejezze a helyzeteket. Zsota meg hogyha a per 90-es statokat nézzük, akkor itt szörnyeteg, és valahogy azt érezzük, hogy mindig brutálisan jól teljesít, de nem tud megragadni egyszerűen ebben a Liverpool kezdőben. A Hakpo meg a Nunez meg még nem győzött meg arról, hogy ha megvannak a percek, akkor is érdemes lenne őket választani. Én itt ott vagyok mindegyikükre, de szerintem látnunk kell valamit ebből a poolból, hogy berakjuk őket.
Szerintem is, úgyhogy felesleges is róluk bővebben beszélni. Aki nagyon meg akarja fejteni, az fejtse meg. Mi ebben túl nagy segítséget nem adunk, és hát szerintem nem is kell ezzel igazán foglalkozni.
Ha már Liverpool, akkor Szoboszlait muszáj megemlíteni. És most nem azt kérdezem, hogy mennyire jó opció így az első fordulóra egy friss igazolás, aki most fog először játszani a ligában, és tényleg szerintem hasonlóan fennáll az ő esetében is, hogy látnunk kell, hogy mi is jól ki ebből a Liverpool támadósorból. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted idén lesz-e úgy igazán opció, lesz-e olyan, hogy egyszerűen annyira támadó lesz ez a szerepköre a poolban, hogy FPL szempontból is releváns lesz, és nem csak így Premier League szinten fogjuk nézni, hogy mennyire jó játékos ő.
Szerintem lesz. Én azt gondolom, hogy benne lehet a pakliba. Tehát itt kicsit azt érzem, hogy itt McAllisterrel kell leversenyezniük, hogy melyik lesz a támadóbb nyolcas itt a Liverpoolban, és aki azt megnyeri, az szerintem igazán erős FPL pick lehet. Itt nyilván függ attól, hogy a szélsőknek milyen szerepe jut, de hogyha nagyon, itt a Salahot már ugye itt kibeszéltük, nagyon a szélen lesznek, hát akkor valakinek érkeznie kell középen, és Szoboszlai ebben nagyon jó lehet. Nyilván akkor nem használják ki annyira a lábát, de hát figyelj, ő mindenben jó. Tehát én azt gondolom, hogy ő a kapu előtt érkezve is iszonyatosan veszélyes lehet, már csak a fizikumából, meg a termetéből adódóan. Ez szerintem egy nagyon nagy fegyvertény, úgyhogy nyilván nem csak úgy lehet használni, mint egy ilyen 2.0-as KDB, hanem úgy is, mint aki érkezik, mert egyszerűen egy magas srác, erős. Én látom magam előtt, hogy Klopp ezt a dimenzióját kinyitja Dominiknak, és akkor FPL-pit lehet nagyon simán.
Az a legizgalmasabb az egész, hogyha tényleg csak egy 2.0-as KDB lenne, vagy Ödegaard, már az is egy álomszenárió lenne. Nagyon kíváncsiak. Ami a legjobban érdekel a pool kapcsán, az, hogy szerintem majd picit át kell állítanunk a gondolkodásunkat. Nagyon megszoktuk az elmúlt években, hogy néz ki ez a Liverpool, hogy mi a szerepköre adott játékosoknak, és hogy hogyan működnek, és szerintem ez az egész most éppen megváltozik így a szemünk előtt, és meg kell szoknunk majd, hogy lehet, hogy nem fog visszalépni a központi ember, az adott éppen a csatár, mert hogyha Hakpo játszik, ő ezt meg tudja csinálni, De hogyha ott azokban a területekben ott lesz McAllister és Szoboszlai, akkor lehet, hogy nem lesz akkora szüksége arra, hogy ott visszalépjen valaki.
Igen.
És lehet, hogy pont így fog beépülni a Nunez. És hát igen, a korábbi munkás emberek középpályája az most abszolút elsőnek is átalakul.
Nyilván emiatt azt érzem, hogy amit tavaly felépített Klopp, és a szezon végére teljesen, majdhogy nem tökéletesen működött, az most egy nyár alatt az megint romba dőlt, és megint szerintem egy kivárásra kell játszani itt a Liverpool-val kapcsolatban, és szerintem majd mind látni fogjuk azt a mozdulatot, azt az ilyen tavalyi Arsenal-os meccset, amikor látjuk, hogy na most lépnünk kell, és most látjuk, hogy valami összeáll, és akkor valakire rá kell ugrani. Szóval ezt érzem nagyon Liverpoolnál, mert ez a csapat nagyon messze van attól, hogy ezt készre lehessen jelenteni. Eleve igazolások terén még minimum egy középpályás, az biztos, hogy kell jönnie, de szerintem ez még egy két igazolás hiányzik ebből a csapatból, hogy azt mondjuk, hogy na, induljunk a következő szezonnak neki.
A 7 millió, vagy annál drágább középpályások közül kik vannak még ott a watchlisteden, akiket nem említettünk meg?
Hát James Maddison. James Maddison mindenképp ott van. Szerintem őt konkrétan csak azért nem rakom be, mert új igazolás. Tényleg. Tehát az az egyetlen ilyen eltántorító dolog. Meg nyilván persze a Spursnél is új edző, sok minden új a Spursnél. De basszus, James Maddison a Spursben, én szerintem ez... Ő az a játékos, akiért már így üvöltött ez az egész keret. Már nem tudom. Hát legalább... Hát Eriksen távozása.
Eriksen óta,
szóval, igen. Szóval az már nagyon régóta. És akkor jön egy ilyen gyerek, aki... Na ő, tehát ez ugyanaz, amit elmondtunk Brunónál, hogy bármi van, ő egy baromi jó FPL pick, és mindig számolni kell vele, és most megérkezik a Spursben, nem tudjuk, hogy mi lesz Kane-nál, én most ezzel nem is nagyon foglalkoznék, ez Kane-től függetlenül Madison baromi jó pick lesz idén a Spursben. Szerintem ő fogja elvinni a show-t itt a szélsők előtt, a Spurson belül, messze ő fogja hozni a legtöbb pontot. Tehát itt a Kulusevski meg Son szerintem nem fog vele egy partiban lenni. Úgyhogy 7,5-ért nekem elképesztően tetszik Madison. Tényleg. Imádom.
Nagyon, nagyon meghoztad a kedvem, pedig nagyon messze álltam ott, hogy Madisonon gondolkozzak. Nyilván a csapatomban nem lesz ott, pont ahogy te is elmondtad, azért új edzővel még konkrétan nem láttunk tészmeccset ebből a Spursből, de nagyon várom, hogy fog ez elsülni, és amúgy minden adott lényegében, hogy jó legyen.
Nem tudom elképzelni, hogy besüljön. Eleve a Spurs nagyon, nagyon kis elvárásokkal indul neki ennek a szezonnak szerintem, és akkor hirtelen kap egy ilyen, tényleg, ez ahogy így bepattintod a csapatba, és nem is nagyon kell gondolkoznod, hogy most akkor nyilván sok mindent kérhetsz a Madisontól, és szerintem sok mindent látunk tőle, de az, hogy ő jó FPL pick lesz, abban én elég erősen biztos vagyok. És hát a City-seknél meg nem. Tehát, hogy itt a Foden vonatra kicsit rámentem én is, de csak egy nagyon picit, tehát ez olyan volt, hogy pontosan tudtam...
Már ott álltunk a peronon.
Ott álltam a peronon, de inkább úgy voltam vele, hogy inkább behoznék egy második City védőt, mint sem Fodent. És ez a Community Shield, nem azt mondom, hogy megerősített benne, mert tényleg ebből én nem messze mennék, és nem vonnék le, és szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy kezdeni fog a Burnley nem Foden, de abban már nem vagyok 100%-ig biztos, hogy jó is lesz itt az elején, nem tudom. Tehát ez még mindig az van, hogy eleve a City, ha a poolnál azt mondtuk, hogy nincs kész a csapat, hát akkor a Citynél ez olyan ez hatványozottan igaz. Tehát itt még biztos, hogy fog érkezni két nagy ágyú, aki majd kiderül, hogy mennyi lesz nagy ágyú, a Citynél soha nem lehet tudni, meg itt a plekjákat hallgatva nem annyira brutális neveket akarnak igazolni, inkább fiatalokat, de attól függetlenül nem akarok itt ebbe belemenni. Tényleg itt hirtelen majd leigazolnak majd még több brutális játékost, és akkor dől a dominó, szóval nem akarok ebbe részt venni.
Én is vártam ezt a vonatot egyébként, bevallom. Úgyhogy amikor legutoljára a csapatunkban volt, akkor nagyon-nagyon rosszul jártunk vele. Ez még a VB előtt volt, és hosszú-hosszú fájósebeket téptünk fel azért, hogy berakjuk, és elfertőződött csúnyán. És ennek ellenére is gondolkoztam rajta. És azért gondolkoztam rajta, mert Fodennek 3 szezonnal korábban megvolt az áttörése. Amikor már nem csak azt hallgattuk, hogy itt van ez a srác, és nagyon tehetséges, és Guardiola mindig becseréli 5 percre, és az alatt is gólt lő egyébként, hanem akkor már szemmel látható teljesítmény rakott le, és jó volt, és oda verekedte magát alkalmanként a kezdőbe is, de valahogy ezen a szinten megrekedt. És most is tudjuk, hogy jó, és most is lesz majd kezdő, de az a kérdés, hogy lesz-e stabil pontja ennek a Citynek, és nem pedig csak egy ilyen kiegészítő szerepkört töltem majd be, mint az elmúlt szezonokban. És láttuk, hogy amikor igazán nagy volt a tét, amikor igazán kellettek az eredmények, akkor oda se szagolt a kezdőbe, lényegében egyik sorozatban sem. És ez egyébként szerintem számára is így nagy csalódás lehet. És én azt érzem, hogy ő képes lenne megugorni ezt a szintet, de valahogy nem sikerül. És ezért gondolkoztam rajta, mint opció, mert azt hittem, hogy de most már aztán biztos. És az a fura, hogy eligazolt már ez, és valamiért arra gondoltam, hogy na hát ez most nyilván akkor több perc lesz majd Fodennek, de egyébként már ez nem a kezdőből igazolt ki.
Ez a lényeg. Ezt kell megérteni. És azt kell még nagyon erősen megérteni, hogy itt a középpályán, most a Rodit nem venném ide, mert most hagyjuk, de hogy így vannak ilyen egyértelmű szerelmei Pepnek. Ez szerintem mindenki számára világos. Tehát a Bernardo Silva azt ő tényleg nem akarja elengedni. Amennyire el akar menni Bernardo Silva Cityből, annyira szerintem nem tudom, hogy mi játszódhat le kettejük között, valószínűleg nem is vagyok le kíváncsi, de hogy így egyszerűen imádja a csávót, és ez nagyon fontos. És Fodennél nem érzem ezt. Nyilván KDB-t nem lehet nem imádni, és Grill is lett hirtelen az az ember, aki egy ilyen nagyon fura első szezon után hirtelen meghozta azt, amit Pep elvár egy szélsőtől, egy bal szélsőtől. És ugye Fodennek ott lenne az igazán a helye. Mindig is ott volt bal szélen.
Igen. Igen, de szerintem de egész lenne a legjobb.
Egyszerűen Grealish előtte van. Ez mindenképpen előtte van. Tehát ez jelen pillanatban semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy Foden még csak egy kicsit is így veszélyeztetné Grealish játékperceit. Így az igazán lényeges meccseken. És akkor onnantól kezdve, tehát ki lehet jelenteni, hogy akkor azon a poszton Fodden nem pik, és igen, próbáljuk itt ezt, hogy most akkor a jobb szélen majd betölti azt a helyet, de nem tudja betölteni, mert ott Bernardo Silvát bármikor oda tudja pattintani Guardiola. És középen meg biztos, hogy nem fog felállni ez a KDB Foden, ebben szinte 100%-ig biztos vagyok. Innentől kezdve Fodennek mindig ott lesz, hogy egy Guardiola kedvenc ott lesz előtte, vagy nagyon közel hozzá. És emiatt nem lesz sose igazán FPL-pik, pedig lesznek ilyen 20 pont környéki meccsei most is. Csak hát ezeket valószínűleg nem fogjuk elkapni.
Egyetértek. Ami még nagyon fontos szerintem, hogy pont ahogy említetted, nagyon jól jött nekünk azoknak, akik egy picit is elgondolkoztak Fodenen, ez a kamut is jött, az, hogy most se került oda, pedig ez tényleg
igen.
Félig volt egy komoly meccs. És ennek ellenére simán megvan minden esély arra, hogy az első fordulóban játszani fog, és kezdeni fog.
És ez elég?
De nem tudjuk, hogy kezd-e. És ami nagyon-nagyon megkönnyíti szerintem a dolgunkat, az, hogy idegenbe fog játszani az első fordulóban a Burnley ellen is, meg a harmadikban a Sheffield United ellen is a City. És szerintem még jobb esély lennének Fodennek, hogyha ezek otthoni meccsek lesznek, de az otthoni meccs ez meg a második fordulóban a Newcastle lesz, ami meg nem ígérkezik könnyűnek. Szóval innentől kezdve Foden szerintem sem opció az első fordulóra. Van-e olyan City középpályás, aki esetleg az lehet? Mert akkor már itt elengem említsük meg Bernardo Silvát, vagy Álvarezt, vagy bárkit igazából a Cityből. Van-e bárki, aki még opció lehet?
Én tavaly azt mondtam meg, hogy csak KDB senki más. KDB még most nincs jó formában, szóval így nagyon látszik, hogy még most itt jön vissza. Sok az a 10,5, de közben azt érzem, hogy nem is annyira rengeteg. Ő még pont az az arc, akit be tudsz rakni azért a csapatba. Tehát azért az a Szalával szemben még így is kettő misivel olcsóbb, ami szerintem egy fontos dolog, és ő lesz FPL pick, de nem az első fordulóban. És senki más, tehát, hogy így nem, de ahhoz nagyon meg kell változni a Citynek a játékának. Látok erre jeleket, legalábbis itt a Community Shield alapján, de ezeknek a jeleknek tovább jó irányba kell menniük. Itt a szélsőkben látom, itt ha Grealish, már pedig Grealishről azt megemlítettük, hogy ő azért elég stabil arc. Ha ő neki jobban bent lesz, nem lesz annyira szélen, akkor lehetnek itt FPL pikként jövője, egyébként nem. Az Alvarez meg ugye már elmondtam, hogy úgy nem pikk, hogyha Haaland a pályán van, és Haaland a pályán van, tehát nem, egész egyszerűen. Aki Alvarezben gondolkozik úgy, hogy mint a KDB helyén játszó Alvarez, hát most is bebizonyította, hogy ott egyszerűen okésen eljátszik, de hát amit csatárban tud az a gyerek, az tényleg fenomenális, és ezt teszik hozzá az emberek, de nem tudja azt kihozni Haaland mellett.
Nekem Bowen van még itt a watchlistemen, ezek közül a középpályások közül, akik 6,5-nél többbe kerülnek, 7.0 ugyebár.
Így van.
Tavaly elképesztően rosszul járt azzal, hogy ő volt a középárkategóriás középpályások közül a legdrágább. Mindenki 8.0 volt, és Bowen volt az egyetlen, aki 8.5 volt. Most visszaesett az ára, 7.0, ami szerintem egy jó Bowenért, egy reális ár, igen, egy egészen csábító ár. Ami nagyon aggaszt, az, hogy fog kinézni ez a West Ham, így a szezon első felében, mert bár most nyerték meg a konferencia ligát, de eladták Rice-t, és nem igazoltak senkit. Én arról is olvastam híreket, hogy még Moise helye se teljesen biztos, és nem feltétlenül a tavalyi teljesítmény miatt, hanem azért, mert elég erentlenkedik az igazolások hiánya miatt. És így összegészében ez a West Ham helyzet, ez így nagyon rossznak néz ki szerintem. Láttuk tavaly, hogy milyen hatással tud lenni egy csapatra, hogyha nincs meg az a szükséges vérfrissítés, és egyébként Bowen kapcsán is érdemes megjegyezni azt, hogy nem hajlandó hosszabbítani jelenleg a West Ham-mel, ameddig így mennek a dolgok. Szóval ez és a sorsolás így együtt nekem bőven elég arra, hogy elkerüljem az első fordulóban.
Igen, és egyébként a West Ham lenne az a csapat, akinek leginkább szüksége lenne a vérfrissítésre. Tehát azt érzem, hogy itt ilyen kiégett arcok focizgatnak, és ilyen Berrámákat kell nézegetni, meg Fornalsokat, tehát hogy így Antonio Int, így a teljes homály ez a West Ham, és aki azt mondja, hogy igen, a kiesés ellen fognak küzdeni, az lehet, hogy nem mond hülyeséget. És tényleg, ha kipattintasz egy csapatból egy Rice szintű játékost, aki tényleg az olyan stabilitást adott ennek a West Hamnek, meg adott egy ilyen nagyon erős padlót, amit most így hirtelen így kiszedtek ebből a csapatból, és el sem tudom képzelni, hogy milyen hatással lesz ez. És nem is pótolják senkivel, Socek fog majd bóckodni, nem tudom kivel. Hát ez nagyon rossz van, ezt keveztem. De hát Bowen az Bowen, tehát Bowen jó lehet majd, de az igen, a West Hamnek el kell érni egy minimum szintet, amiben nem vagyok biztos. De akkor menjünk a 6.5-ös kategóriára, ahol szerintem meglepően sok érdekes pick van. És így nagyjából én két részre osztottam őket. Vannak azok, akiktől várok egy hát nyilván több mindenkitől lehet várni stabil jó teljesítményt, de itt a Bumo és az Eze, az a két játékos, aki nyilván itt a pontrúgásaik miatt van egy alapszint, amit bármennyire is rossz lesz a Brentford, mert lehet azt mondani, hogy hát igen, kivették a két legfontosabb játékost, és akkor bezolna a Brentford teljesítménye, ebben lehet igazság, lehet, hogy túlélik, nem tudjuk, de viszont azzal, hogy Bumo ott lesz a szabadoknál, ott lesz a tiziknél, amikből a Brentford baromi jó volt, az ad egy alapszintet, ami tuti, hogy meg lesz neki. És ugyanez igaz ezére is, aki hasonlóan ott van a Palace-ban, Olisse lehet, hogy elmegy, alapvetően sérült, szóval lényegében egyedül kell vinni a csapatot, de látva a tavalyi teljesítményét, erre simán lehet, hogy képes lehet. Szóval itt megkapjuk azt a két játékost, aki ilyen, hát a szegény Ward Prowse-nak az utódjai lehetnek, akinek megint csak ugyanezt a érvek voltak vele szemben, csak ők, ez a két játékos még a pályán azért sokkal jobb pozíciókat lát el.
Kezdjük ezével, mert szerintem Bumo sokkal érdekesebb nála. Nekem most valahogy nagyon ilyen párhuzam állításos hangulatomban vagyok. És
abszolút, azért is soroltam.
Ez a megdrágult idén, és már 6,5-be kerül. Ez már majdnem ott van, mint amennyibe került Zaha annó folyton a Palace-ban. És Zaha nagyon-nagyon-nagyon ritkán volt pick. Úgy, hogy ő, ő lényegében egy ilyen szabad szélsőt játszott, ő lőtte a Palace-nak az összes golyát, komolyan nézzétek meg, az összeset ő lőtte. És nála központi szereplője szerintem senki nem volt semmilyen csapatnak. És így is nagyon nehéz volt megtalálni, hogy mikor volt jó pick. És most persze, igen, ez igaz, látom, hogy mondod, hogy ez-e majd most, és abszolút ez lesz. Ő lesz a tízes, nagyon-nagyon fontos szerepe lesz ebben a Palace-ban. Nekem a nagyon nagy problémám az, hogy ha megnézed, hogy kik vannak körülötte, Jeff akkor a jobb szélen van egy Olisz, aki valószínűleg Olisz eligazol majd, de ha nem is igazol el, jelenleg sérült. Innentől kezdve minden csapatnak szerintem annyi feladata lesz, hogy ezért kivegye a játékból. És nagyon-nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni emiatt szerintem, és én azt érzem, hogy ez így elsőre túl sok lesz neki.
Érdekes gondolat, lehet benne igazság, mert igen, ez legalábbis, ahogy most így kinéz, kezdő 17 szintjén, ez a Palace, ez a stabil, hát gyakorlatilag...
Csempóban jelenleg vannak jobb keretek.
Vannak jobb keretek, de most érted, a Jeffrey Sloopot is lehet itt röhögni rajta, de szerintem egy tök korrekt játékos. Tehát én imádnám azért, ha ilyen játékosom lenne. Valószínűleg én is beraknám oda bal szélre, mert egész egyszerűen brutálisan fizikális a csávó, és hát nem egy nagy klasszis, én nem azt mondom oda előre, de meg fogja csinálni azt, amit kérek. Meg kellemetlenséget tud okozni bármelyik jobb hátvédnek. Úgyhogy... Nem tudom, nem, tényleg, tehát itt a Palace-tól azt várom, hogy így ez azért 1-0-ás, 2-0-ás meccseket hozzák, ez a bónuszokban brutális lesz, eddig is nagyon jó volt, de most még jobb lesz. Én látom magam előtt, hogy nekem nálam benn lesz ez a pár fordulón keresztül. Ha olyan lesz a sorsolása a Palace-nak, pont ezek alapján, amiket elmondtam, nyilván az valahogy ki kell nézni a Palace-nak, tehát pont nem is ezért Game Week 1-en nem kezdenék vele, de gondolok egy valamit a Palace-ról, amit majd hozni fognak. Ha annál gyengébb lesz, akkor nyilván akkor az olyan lesz, hogy akkor nem hozom az ezét, de azért tényleg, tehát nyilván nem az a támadó játék lesz, mint amit tavaly láttunk. Azért hozzon papa összerak majd valami faszak is játékot.
Egyébként az én listámon is abszolút ott van, szóval amiket felsoroltam, az főleg így a Game Week 1-es szerepére vonatkozott. Nagy vonalakban egyébként a szezonban is, én így képzelem el majd, hogy fog kinézni a Palace, de ettől függetlenül potenciál az rengeteg van ezében. Kicsit Boomóra visszatérve, mert ő az egyik legnépszerűbb pick itt a 6 és felesek közül. Nagyon-nagyon jól zárta a szezont. Tony a Liverpool ellen játszotta le az utolsó meccsét, utána kapta meg a bannyát, ott kezdte meg az eltiltását, utána 3 meccse volt még a Brentfordnak, ezen a 3 meccsen Boomo lőtt 3 gólt, és adott 2 gólpasszt. Minden meccsen hozott return, lényegében ezen a 3 meccsen ő volt a legjobb FPL opció, és úgy, hogy nem voltak olyan végtelenül könnyűek, játszottak otthon a West Ham-mel és a City-vel, és idegenben a Spurs-szel, mind a 3 meccsét megnyerte a Brentford, szóval ott már elég egyértelmű volt a szezon legvégén, hogy ez a Boomo vonat, ez meg fog történni.
Nagyon
és hát itt vagyunk, és rajta vagyunk, és tök igaz, amit elmondtál, szerintem is nagyon adja magát. Egy dolog, amivel kiegészíteném, az az, hogy láttuk őt már sokszor csatárként.
Igen.
A Brentford szerintem a legsokoldalúbb csapat, hogyha azt nézzük, hogy ők masszívan játszanak két különböző felállásban, attól függően, hogy ki az ellenfelük, és szerintem nincs még egy ilyen csapat a PL-ben, aki két ennyire különböző formációban feláll egy adott szezonon belül, és ezt folyamatosan váltogatják. És amikor két csatárral játszik a Brentford, olyankor bizony Boomo szokott lenni az egyik, viszont most, amikor 3 csatárral fognak játszani, olyankor nem következik az, hogyha Tony és Boomo volt a két csatár, akkor majd Boomo lesz biztos az egyedüli csatár most, hanem szélső lesz olyankor, amikor 3 csatárral fog játszani a Brentford, de ez olyan sokat nem van el az érdemeiből szerintem. Központi szereplője lesz ennek a csapatnak, és összegészében Én egyetlen egy dolgot tudnék mondani, ami miatt gondolkozok azon, hogy kihagyjam, és az az, hogy egy 6 és feles középpályásom lesz, és nekem Mitoma sorsolása a legelején egyelőre jobban tetszik.
Hát akkor menjünk is rá Mitomára, akit én nagyon le akarok húzni. Viszont én nagyon haragszom rá, mert hogy nagyon, hát a legalattomosabb FPL pick volt tavaly, aki tényleg, nagyon nehéz bármit is mondani rá. Amikor elkezdődött, ugye itt a VB utáni időszak, akkor robbant be, már előtte is mutatott nagyon erős életjeleket. Tehát aki éles szemmel figyelt, az látta, hogy ez a srác, ez nagyon meg fogja határozni a Brightonnak a játékát, ugye itt még Trossard ott volt, vagy ott volt a csapat környékén, de már az utolsó meccseken brutális teljesítmény nyújtott, és aztán jött a VB után, és berobbant a gyerek, és tényleg, tehát kupa meccs, bajnoki, teljesen mindegy, ki jött, lőtte a gólokat, és adta az asszisztokat, és akkor az ember így nézte, hogy hát jó, ügyes ez a srác, így bárkit megeszik ott a bal szélen, de hogy azért így megnézted a statjait, láttad, hogy ilyen 0,04-es egy lövésre beakadt a gól, meg nem tudom, 0,13-as, az már nagyon extra volt nála, és akkor ilyenekre szerezte a gólokat, csak így nézte, és akkor nézte, hogy pazzeg, ez a gyerek, ez nagyon jó. Aztán utána mindenki berakta, aztán szépen lassan mesett vissza a teljesítménye. Egy darabig az volt, hogy alig volt lövése, csak mindig lemett a szélre, és akkor beadta laposan, abból vagy lőttek volt, vagy nem, ergo csak az asszisztok jöttek, és aztán amikor már elgán gondolkoztál, hogy na, majd kiveszed, mert nem olyan jó ez a srác, vagy csak eljétette velünk, hogy jó, a baromi jó, és a Brighton támadójátékban egy fontos tag, aki folyamatosan 90 perceket játszik, akkor meg elkezd brutális számokat hozni, és egy az egyes zicserei, vagy hát ilyen big chance-ből voltak neki, volt, hogy 2-3 volt a meccsen, és abból szerzett 0 gólt, és akkor így ott álltál, hogy jó, hát fú, milyen jó az a Mitoma, de akkor már mind ott voltunk a Mitoma vonaton, tehát együtt néztük, hogy hú, hát ez baszlik, már én kihagyta, és akkor vége lett a szezonnak. És akkor így úgy vagyunk vele, hogy jó, hát a Mitoma baromi jó, a Brighton kurva jó, hát akkor ő egyértelmű pikk, a sorsolása a Brightonnak kegyetlen jó, és én meg azt mondom, hogy hát az álljunk meg. Tehát a csávó akkor volt baromi jó, amikor tényleg ott volt megvolt a forma. Megvolt, és ezeket látjuk, tehát ez a formával, tényleg mindig elmondjuk, hogy nehéz bármit is kezdeni, de ez egy létező dolog. És nagyon megvolt a formája. És ennek ellenére persze egy baromi jó játékos, és nagyon fontos tagja a Brightonnak, de nem vagyok benne biztos, hogy egy ideális választás FPL szempontjából. Itt nyilván, itt utána ezen túl is lehet gondolkozni, hogy igen, a Brightonnak utána nagyon rossz lesz a sorsolása, és egy Estupiñánt mindenki akar, és akkor onnantól kezdve meg már, hogyha két Brighton játékosunk van, akkor lehet, hogy kettőt kell fixen kirakni, szóval ez már csak ilyen megerősítés nekem, de ettől függetlenül is én Mitomával úgy leszek, hogyha ha meg lesz a momentum, meg lesz a teljesítmény, akkor be fogom rakni. Gondolkodás nélkül láttuk, hogy ez tavaly mennyire jól leesült, de amíg nekem nem hozza ezeket, addig én nem fogok Mitomával próbálkozni.
Adom egyébként, amit mondasz. Nem feltétlen tudok vitatkozni veled. Továbbra is a sorsolás az, amit fel tudok hozni. Szerintem nagyon adja magát ez a Luton otthon, mint első meccs.
Abszolút.
Ez bőven jobb, mint Bumónak bármelyik meccse, így mondjuk az első 6 fordulóból. És ami nekem nagyon tetszik, hogy Brightontól azt várjuk, hogy nagyjából ott folytatják, ahol tavaly jobban hagyták. Nyilván az végtelenül nehéz lesz, hogy konkrétan olyan jók legyenek. Elképesztőek voltak, tényleg az egyik legjobb csapat volt a ligában a Brighton a szezon második felében. De azért azt várjuk, hogy egy jó csapat lesz idén is. És most itt az első 3 meccsen még nem lesznek európai meccseik, még csak a PL-re fókuszálnak, és bizony az első meccs az egy Luton elleni hazai, ami nekem nagyon tetszik. És azt érzem, hogy itt az első 3 meccs, ameddig a legtöbben azért úgy szeretnénk tartani a Brightonosokat, itt van potenciál a pontokra, és 3 meccs után el tudom dönteni azt, hogy akkor kiugorjak-e, és valószínűleg ott ugorni kell, mert hogyha ha vele megyünk, akkor utána Newcastle Manchester United, Szóval itt ez egy olyan pont, ami majdnem egy betervezett csere, és amúgy ez akkor lehet egy érve a Boomo mellett, hogy nem akarjuk a betervezett cserét. Viszont abszolút látok benne potenciált. És hosszú távon én is azt érzem, hogyha már nem ezt az első három meccset nézem, hanem hogyha mondjuk 6 meccsre kéne választanom egy játékost, akkor pedig biztos, hogy a Boomoval kezdenék. És hogyha Boomo mellett kötök ki, akkor az valószínűleg pont emiatt lesz. Jelenleg még nagyon-nagyon szemezek azzal a Luton elleni hazaival.
Világos, hát valószínűleg mindenki így van ezzel. De mondom, nekem most ez egy abszolút egy ilyen szabályként előttem van, hogy az ilyen típusú játékosoknál mindenképpen meg kell várnom azt, hogy mi jön ki belőlük, meg milyen formában játszanak, mert ez nagyon nem mindegy náluk. És szerintem nagyon hasonló lesz Diaby is egyébként az Aston Villából, de hát nyilván ismeretlen játékosként nagyon szexi, és nagyon sok jót el lehet mondani, de hát új játékos, úgyhogy én semmiképp nem kezdenék vele, de persze mindent láttam, amit előnyként itt megfogalmazódik vele szemben, tényleg ott Watkins mellett játszik sokszor csatárban, nagyon direkt a csávó, nagyon fogjuk szeretni, lenézzük meg, hogy tényleg ennyire fogjuk szeretni.
Én róla csak annyit olvastam, amit így fórumokon Leverkusen szurkolóktól láttam kommentként, és ott abban az volt, hogy ugye elképesztően nagy tehetség, konkrétan Pélivel összehasonlíthatatlan, azt írták, hogy talán sokkal-sokkal jobb, és hogy nagyon-nagyon jól jár fel az Aston Villa, szóval az elvárások magasak, de 6,5 igen az, hogy itt egy lapon emlegessük az említett két játékossal, az szerintem viszonylag abszurd, főleg így kezdésnek, úgyhogy a Villa sorsolása nem is tökéletes, ez nagyon-nagyon erős. Egyetlen egy kérdés, mert amúgy szerintem viszonylag jól körbejártuk a Boomo Mitoma témát. Te említetted, hogy az ilyen típusú játékosok, és hogy akkor ez a Mitoma, hogy Boomo miért más típusú játékos, mint Mitoma? Mert én azt érzem, hogy ott hasonlóan láttunk jobb teljesítményeket, láttunk rosszabbakat, szerintem olyan húzamos ideig nem nézett ki jól soha Boomo, mint amennyi ideig Mitoma, és olyan jó teljesítménye se volt neki soha zsinórban. Mégis akkor mitől más?
Attól más Boomo, hogy amit említettem vele kapcsolatban, hogy egész egyszerűen, ami a Brentfordnak egy fontos eleme a játékának, a Brentford csapatának, abban ő egy központi szerepet fog idén elvállalni 100%-ig. És a tavalyi szezonban is érted, összehozott a csávó 9 gólt és 9 asszisztot, annak ellenére, hogy a csávó nem volt jó. Vagy hogy így ilyen okésnak mondanám a tavalyi szezonját, így összességében. A végén igen, itt bedurrant, de úgy összességében szerintem nem volt extra. És most még megkapja a tiziket is, mivel a gól passzait simán nevelheti, az asszisztjainak a száma, meg én azt érzem, hogy nem fog feltétlen csökkenni. Ugyanúgy baromi veszélyesek a Brentford középhátvédei, szerintem sok gólt fognak fejelni szögletből, és azoknak pedig Boomo egy központi karaktere. Szóval, és ha emellett még jó formában is lesz, akkor tényleg, innentől kezdve a határa csillagoség. Legalábbis ezt érzem nála, aztán lehet, hogy nagyon sok mindent gondolok belőle.
Adom. Egyébként adom, amit mondasz. Nekem a watchlistemen más játékos nincs ebben az árkategóriában, hanem jönnek az 5.5-ösök. Neked esetleg van valaki?
6.0-ás nekem abszolút van. Tehát az abszolút azért az nagyon erős, de a Gibbs White, mint egy lehetséges opció, nekem ott lesz ilyen rövid távú, vagy dupla fordulós, vagy bármi egyéb ilyen gondolkodásban, mert nekem a tavalyi teljesítmény, én nem vártam tőle semmit. És a tavalyi teljesítménye az ilyen meglepően több, mint jó volt. És emiatt nekem ő mindenképpen úgy felkerült a watchlistemre, hogy őt nagyon érdemes lesz figyelni. Nyilván a Nottingham Forest-en azt hiszem nem várok sokat, de közben a Forest-ben érzem azt, hogy ott lehet egy szintugrás, aztán majd kiderül, hogy ez mennyire fog kijönni, de mindenképpen egy olyan játékos, aki tavaly nagyon nem figyeltem, és teljesen elment mellettem, és szerintem az így ilyen kicsit hiba, vagy hogy legalábbis érdemes rá odafigyelni, mert benne vannak az FPL pontok nagyon erősen az ő játékában. Tehát nyilván nem Game Week 1-re, mert a Forest azért ez nem Game Week 1-es csapat.
vele kapcsolatban, ami szerintem nagyon érdekes volt tavaly, hogy őt úgy igazolta le a Forest 30 millió euróért, hogy lényegében nem játszott a PL-ben korábban, és igen, soha nem tudta átutni a Wolverhamptonnak a kezdő 11-jét, és mégis bizalmat szavaztak neki. Volt annyira jó korábban a csempóban, hogy igen, azt mondták, hogy kell, és hogy központi figurája lesz ennek a Forestnek és ennek a projektnek. És ami megint nagyon érdekes, az, hogy annyira központi figurája a Forestnek, hogy szerintem konkrétan ő a legfontosabb láncem ebben a csapatban. És ez azért lehet meglepő, mert szerintem Johnson vitte el a főcímeket a tavalyi szezonban. Igen. Jó szezonja is volt, és egyébként egy jó játékosnak is tartom. Nagyon jó a sztoria is, hogy saját nevelésként az egyik legjobbja volt a csapatának.
Igen.
Viszont azt látni kell, hogy az idegenbeli meccseken azzal is küzd, hogy oda kerüljön a kezdő 11-be.
Igen.
És ez valahogy döbbenetes.
Igen.
És Gibbs White-nál ilyen probléma nincs. Gibbs White minden meccsen kezdeni fog a Forestben, és igen, meglehetősen furcsa egyébként ez a helyzet, hogy tényleg itt tartunk, de abszolút én is azt várom, hogy a szezon végén egyébként jobban fog teljesíteni Gibbs White. Az, hogy több perce lesz, abban a sérüléseket nem figyelve lényegében biztos vagyok.
Azt tudni, így van. Meg mondom,
és pont ezért értékelem ezt a...
Én ilyen meglepő módon a Forest-től várok egy ilyen meglepetés teljesítményt. Tehát lehet, hogy ez ilyen mellé...
Az első meglepetést már hozták, mert szerintem nagyjából egy játékost igazoltak eddig.
Igen, hát mondjuk felbőrkedett, tehát hogy igazából ezeket a játékosokkal kéne bármit kezdeni, nem úgy, mint tavaly. Szóval tényleg most így összeállt a csapat, már sok mindent látott, úgyhogy tényleg szerintem van benne ebben a csapatban bőven minőség, ami nem feltétlen azt kéne nézni, hogy most kiesik-e a Forest vagy nem, mert játékosok szintjén ez nagyon rendben van, úgyhogy tényleg én még akár jobb teljesítményt is összehozhat Gibbs White, akkor meg aztán végképp FPL pickként beszélgethetünk róla. Tiziket most már egyértelműen megkapta, így, hogy Johnson kihagyott 2 tizit is, vagy talán 3-at is, de nem szerintem 2-t, úgyhogy ő megint az a játékos, aki itt az 1000 vonalon mozog, és akkor meg kell nézni, hogy most a Palace-t fog-e jobban kinézni, vagy a Nottingham Forest, és akkor rá lehet ugrani valamelyikre. Hát itt tovább mehetünk az 5.5-ösökhöz, és akkor majdnem vége is a középpályásoknak. Itt ilyen sok felszínév van, én azt érzem, de az a vicc, hogy nálam ezt a listát, így hogy mondjuk, jó, a Game Week 1-re például nem is akkora pick, de hogy nálam az András Pereira még így is elviszi a súlyt. 1.0-val több lett, mint tavaly. Mitről is veszek, távozik, és akkor onnantól kezdve ugyanazt el lehet mondani, mint amit mondjuk Gibbs White-nál, vagy ezénél elmondtunk. Nagyon ideális játékos. És 5.5-ér egy jó Fulham sorsolásnál, egy olyan Fulhamben, aki mondjuk tavaly elkezdte a szezont, akkor ő igenis ilyen FPL pickként lehet számolni, vagy egy stratégiai szempontból az, hogy 5.5-ös középpályást viszonylag stabil teljesítményt kihozhat magából, az szerintem tök király.
Ha valaki most engem kötelezne arra, hogy berakjak egy 5.5-ös játékost a csapatomba így az első fordulóra, akkor nekem Danjuma lenne az.
Tényleg?
És igen. És szerintem azért, mert ez az Everton, ez bűnöletesen rossz. És nincsenek ebben a csapatban gólok. És az, hogy most leigazolták Danjumát, aki azért egy Villarrealban játszott csatárt korábban.
Brutális.
Igen. Szerintem valószínűleg ő lesz a csatára az Evertonnak, hogyha éppen a Calvert-Lewin nem bevethető, mert pedig az gyakran előfordul. De hogyha csak szimplán bal szélső lesz, akkor ott is egyébként nagyon jól nézett ki annó a Bournemouth-ban. Szóval szerintem ő egy jó opció lehet majd idén. 5.5-be kerül. És itt nem tudom elképzelni, hogy ne legyen nagyon fontos szerepe abban, hogyha bent marad ez az Everton, mert ő szerintem körökkel jobb játékos, mint a csapat, amiben igazolt.
Így van. Ja, hát abszolút igazad van. Meg hát itt vannak ilyen alaparcok, mint a Billing, meg ilyen nem tudom, ilyen fáradt arcok, de hát emellett itt az Enciso-t tudnám még megemlíteni.
Na ez az.
Itt most hirtelen megérkezik a Kudus, és akkor gyakorlatilag vége az ő reménybeli FPL pick szerepének, szóval azt a srácot oda be fogják pattintani. támadó középpályás posztra, ami NC-szóé, innentől kezdve neki innen vége van. Igazából ő majd akkor fog még előkerülni, ami valószínűleg most annyira nem lesz durva szezonja a Brightonnak, mint amilyen tavaly volt ilyen dupla fordulók terén, de ő például egy ideális ember lehet arra, hogy a Mitomát helyettesítse a bal szélen, mert ezt láttuk tavaly is, hogy ő volt alapvetően, aki játszott, hogyha véletlen Mitomát pihentette decemberben.
Igen, most idén csatárként valószínűleg nem fog szerepet kapni,
nem.
Középpályásként pedig, ami nálam mindig is egy óvakodásra intő jel volt, az hogy óriási gólokat lő, és az óriási gólok általában nem annyira megismételhetőek. Hát nála amúgy úgy néz ki, mintha azok lennének. Szerintem nem tud kis gólt lőni a srác. Már lényegében most van egy nagyon-nagyon-nagyon fasz a highlight reel-je, úgyhogy biztos, még nem jutott el 1000 percig a PL-ben. De azért általában ezeket annyira nem szeretjük FPL szempontból, szóval ez az, ami negatívumként felhozható nála, meg hát nyilván a percek, ahogy mondtad, így lényegében nagyon-nagyon kérdőjelesek. Van-e bárki más a listádon, vagy beszéljük meg azt, hogy ki a legjobb 4.5-ös középpályás a játékban?
Szerintem azt. Igazából itt fölírtam az 5.0-as ártartományt, de ott igazából csak én írtam magamnak fel, hogy azt az ártartományt valószínűleg egy Bournemouth középpályás fogja elvinni, de azt még itt Game Week egyelőtt annyira nem is érdekel, hogy melyik fogja elvinni, őszintén megmondva, de ott elég bő a lista a Bournemouthnál, és a Bournemouthtól mindenki vár egy ilyen egész jó teljesítményt, és hát tényleg 5.0-ért kapsz meg egy Bournemouthból egy támadó középpályást, ami, hát, hogyha tényleg jó lesz a csapat, az szexi. És arra mindenképp érdemes lesz odafigyelni a Bournemouth scoutolni. Ugyanígy a Burnley-re is igaz, tényleg, hogyha ezek a csapatok hozzák azt, kicsit is azt, amit itt elvárnak tőlük az emberek, akkor igenis 5.0-ért nagyon nagy értékek lehetnek ebben a két csapatban, de itt ez tényleg csak scoutolás céljából említem, mert neveket Game Week egyelőtt semmiképp sem akarnék mondani.
Hogyha már 4.5, akkor ők maradtak csak hátra. Ez egy nagyon népszerű ártartomány, mert hogyha valaki nem 5 középpályással vág neki a szezonnak, és nem 5 középpályást tervez játszatni hétről hétre, akkor bizony kell neki egy 4.5-es középpályás, általában ez a legjobb stratégia, hogy akkor a legolcsóbbat válasszuk. És most van is olyan 4.5-es középpályás, aki biztosan hozni fog nekünk 1 vagy 2 pontot, attól függően, hogy begyűjte egy sárgát, és ez a középpályás Nakamba az utomból.
Csodálatos.
Csodálatos, igen. Ő biztosan kezdeni fog. Szóval tényleg Luton szinten az a nagyjából 4 Dara, millió, igen, amit ráköltöttek, az a világ. Az olyan, mint amikor Ronaldo-t igazolta le a Real Madrid. Szóval tényleg nehéz elmondani, hogy mennyire kicsi a Luton, de valószínűleg van olyan PL játékos, aki többet kereshet ente, mint amekkora az egész bértömege ennek a csapatnak. Elképesztő tényleg, de ebben a csapatban nekem bár beton kezdő lesz, 4.5-ért 1 vagy 2 pont hétről hétre, és szerintem ez őt teszi a legjobb 4.5-es középpályássá. Én nem kockáztatnék itt olyan arcokkal, akik vagy játszanak, vagy nem. Szerintem ez az 1 vagy 2 pont biztosan ez a legjobb út.
Ez a király. Tehát most ilyen barátságos mérkőzés sztárokat én nekem most abszolút nincs kedvem berakni. Tehát itt van a Villából is a srác, tehát a Philo Gina, vagy nem tudom ki, meg az Anderson, nekem ezekkel így lehet villogni, de nem teljesen felesleges. Tehát egy 4 pontos középpályást úgy fogunk soha kezdetni. Innentől kezdve az a lényeg, hogy ott legyen, amikor kell, hogyha véletlen kell, akkor meg a 2 pontja bőven elég, amit összehoz. Szóval sose szabad ezt túl gondolni, mert
egyébként fun fact, a Spursben is most játszott az utóbbi két barátságos meccsen egy 4.5-es arc, a Pepe Matar Sarr. Hogyha már nagyot álmodunk, akkor elmondjunk igazán nagyot, és akkor rakjunk be egy Spurs játékost. Mostanában úgyse akarunk rájuk triplázni.
Szép. De akkor
szerintem menjünk át a csatárokra, mert már jó ideje beszélgetünk, és még csak most jutottunk el a csatárokig.
De azt gyorsan letöljük, én ebben biztos vagyok. Ez a csatár poszt az idén is egyelőre elég hitvány állapotban áll.
kezdjük Haalanddal. Tudom, hogy lehet, hogy nem is feltétlen kéne róla beszélnünk, de érdemes megnézni minden érmének mindkét oldalát.
Igen, hát a Kamit is érdem, szarul nézett ki, úgyhogy ne rakjuk be Haalandot.
És ezt hat meccse nem lőtt gólt zsinórban.
Hos. Hát innentől kezdve szar. De viccet félretéve is nem tudom. Mernék olyat mondani, hogy de mondjuk nem tudom, mekkorát mondok egyébként, hogy nem hozza össze azt, amit tavaly összehozott. Ez nem tudom, mekkora mondás.
Mindent elmond, hogy ez nagyjából nagyot mondásnak számít vele kapcsolatban.
Igen, igen, én is ezt érzem. És én úgy tényleg érzem, hogy nem fog olyan jó termelni, mint ahogy tavaly termelt. De ez szerintem lényegtelen. Így is. Mert rosszul nem tud termelni innentől kezdve. Szerintem ez már egy önmagában egy jó vita téma lehet. Ennyit tudtam hozni Haalanddal kapcsolatban.
Én pedig annyit, hogy minden csapatban ott lesz, és várhatóan nagyon jól fog teljesíteni. Szóval tényleg nem 50-50 az, hogy jól teljesíte vagy nem, hanem nagyon nagy az esély arra, hogy brutálisan jó lesz. Pont ahogy mondtad, szerintem a legtöbb szakértő az arra tippelne, hogy amúgy jobb lesz, mint tavaly. És innentől kezdve, hogyha nem rakjuk be, akkor annak két kimenetele van, vagy brutálisan jól járunk, tényleg, megnyerjük a lottót, vagy nagyon-nagyon rosszul. De azért is mondtam azt, hogy megnyerjük a lottót, mert kicsi az esélye, hogy ezt megússzuk, és innentől kezdve szerintem vakmerőség lenne nem berakni Haalandot, és nem akkora buli egyébként így 3 hét után befejezni ezt a játékot, tényleg, akármennyire is annak hangzik. Ettől függetlenül ez egy stratégia, ha valaki arra megy, hogy megnyerje az egészet, akkor megpróbálhatja, de senkinek se tudnám ajánlani. Mert baromi jó. A legjobb játékos a világon, szóval.
Szerintem nincs mit vitatkozni rajta. Kénről meg ígérjük meg azt, hogy augusztus 31-ig nem beszélünk róla.
Jó.
Szerintem ez rendben van, nem?
Abszolút.
Minek? Szerintem mit beszéljek róla? Most tényleg. Lehetne itt hebegni, habogni, if, ez, és akkor nem.
Ma 4-et lőtt.
Ja, ma 4-et lőtt a király. Aztán augusztus 31-én megjön a pofon. Hát király. 3 fordulót le tudtunk kénnel. Örültem neki. Ne, szóval nem.
Egyébként említetted, hogy a Tátenemnél mennyire nincs most tét, és hogy mennyire szabadon szárnyalhat majd ez a csapat. Ha Kane marad, akkor szerintem lesz tét. Akkor muszáj behozniuk a BL helyet, különben nagyon nagyot buknak azzal,
hát
hogy most
nem marad.
Most nemet marad. Mondanak 100 millióra.
Ezért nem marad.
Ha most elutasítanak 100 milliót, és megtartják Kane-t egy szezonra azért, hogy ne induljanak a BL-be utána, akkor ez egy hatalmas bukó lenne a részükre.
Hatalmas. De én őszintén hiszem azt, hogy ő nem fog maradni a Spurs-ben. Ha marad, akkor meg majd beszélgethetünk róla a Game Week 4-es podcastban, hogy mit csináljunk én már. Addig szerintem teljesen felesleges bármit is mondani.
Egyetértek, menjünk is túl a szakadékon, amit már korábban említettünk, és 12,5-ről ugorjunk 8 millióra.
Így van. Hát Jesus kilőtte magát. Alapvetően örülök neki, mert Arzánski nyilván nem, de mint FPL játékos szerintem ad egy kis szint ebben az egész sztoriba. Majdnem mindenki Jesusszal akart kezdeni, most nem tudunk vele kezdeni, úgyhogy jöhetnek az alternatívák, és ilyen Ollie Watkins, akit én már alapvetően és ezt viszont túl is nagyon akartam, így megjöttek velem a Watkins partira nagyon sokan.
Igen, így ilyen értelemben ez is lehet, hogy ezzel nagyon rosszul jártál, mert nagyon sokan fordulnak Watkins fele.
De nem mindenki, azt azért tegyük hozzá. Tehát azért a Jesus az egy nagyon egyértelmű oszlop volt, és akkor onnan persze a legtöbb ember Watkins felé fog menni, de más meg más alternatívát akar keresni. Mondjuk a másik alternatíva is hirtelen lesérült itt a Chelsea-ben, de hát ezek ilyenek. Ilyen ez a kezdés.
De akkor nézzük meg, hogy miért is fordulunk Watkins fele. A szezon második felében egyetlen egy játékos volt, aki több XG-t termelt, mint Ollie Watkins, ez pedig Erling Haaland volt. De még Kane-nél is több XG-t termelt, ami tényleg hihetetlen.
Nyilván neki kell az XG, azt azért tegyük hozzá.
Igen, de pont jó is, hogy mondod. Van egy kialakult képünk Watkinsról. Azért nem ez lesz az első szezonja a PL-ben. Sírtunk már, és nevettünk is, attól függően, hogy bent volt-e a csapatunkban. De inkább sírtunk. Én legalábbis azon táborban voltam, aki sírt. Soha nem felejtem, amikor egy Spurs elleni meccsen Dean és Watkins is a csapatomban volt. Ez egy nagyon kellemetlen 90 perc volt. De át kell kalibrálnunk az agyunkat, mert ez a Watkins, ez nem az a Watkins, aki korábban volt, és itt szerintem egy picit újra kell értékelnünk őt, mint játékost. Ez valahol már megtörtént bennünk az előző szezonban is, mert nagyon stabil pick volt egy jó darabig. Igen. Viszont erre emlékeznünk kell, hogy miért is volt. Az említett XG-s stat az már önmagában beszél, de megérkezett Emery, és a központi szereplőjévé tette ennek a villának azt a Watkins-t, aki előtte néha szélre volt kiszorulva, és alapvetően is nagyon jellemző volt a játékára az, hogy kimegy a bal szélre, és akkor onnan jön befele. Most Emery azt mondta neki, hogy van a 16-os, és annak a vonalát nem hagyhatja el, neki középen kell lenni, és gólokat kell szereznie, és látszik a játékán is, hogy ehhez tartja magát. Azóta egyébként jobb befejezőnek tűnik, úgy néz ki, hogy megjött az önbizalma, és összegészében egy jobb játékosnak tűnik Watkins, szerintem szintet lépett az elmúlt időszakban, és a 80-0 az egy teljesen baráti ár érte, egy jó csapatnak az abszolút közepe.
Így van.
És ez nagyon-nagyon elég szerintem sokunknak, és ott vannak a tízik is.
Így van, így van. És amit még itt mondani akartam Watkins kapcsán, hogy általában negatív érként szoktunk azzal menni, hogy ha mondjuk érkezik egy másik csatár a csapatba, és itt Diabinál kicsit lehet ezt mondani, még annak ellenére is, hogy középpályásként van megcsinálva, ami szerintem nagyon jó, hogy középpályás van itt Watkins szempontjából, de hogy persze, valószínűleg veszel gólokat, vagy hogy így lehet ezzel érvelni, de azért a két csatáros játéknál, ezt látjuk azért itt, nem sokan játszanak ma a Premier League-ben két csatárral, de azért itt Isaacnál is, Wilsonnál is láttuk azt, hogy nagyon sok helyzetet fejeztek be úgy, hogy az egyik adta az asszisztot, a másik meg adta a gólt, vagy lőtte a gólt, és szerintem ez ugyanígy meg lesz most is itt a villában, hogy nagyon sok koprodukcióba fog részt venni Watkins és Diaby. És ez szerintem rendesen megnöveli majd a gól plusz assziszt számait. Úgyhogy hozza majd azt, amit tavaly láttunk, legalábbis én ezt várom tőle. Úgyhogy ő egy egész stabil, nagyon darabik. És ha már itt megemlítettem a Castle-söket, szerintem nem lesz baj velük, de Game Week 1-re itt nem próbálkoznék abszolút velük. Úgyhogy szerintem így az a szerencse, hogy így nem is nagyon kell beszélnünk róluk.
Pont sem, igen. Még először el kell dőlni annak, hogy ki is lesz az, aki majd kezdeni igen. fog közülük.
Igen, főleg így, hogy megvették a Barnes-t. Alapvetően nem nagyon tudom, hogy mit akar a Newcastle csinálni, de nyilván ott vettél egy egyértelmű balszélsőt, alapvetően ott van a Gordon, akinek nagyon jó 21-es EB-je volt, és azért most vannak már bőven játékosok, és itt már nem teheted meg szerintem azt, hogy Isaacot oda balszélre kiteszed, és akkor Wilson a csatár, és akkor ezzel lényegében egy kérdést nem válaszolsz meg, ezt hálónak meg kell válaszolnia. Nyilván itt lesz a BL, viszonylag már egész bőnek mondható a keret, így Newcastle szinten arra, de azért nézzük meg, hogy mit tud ez a Newcastle összehozni, mert ez egy nagy váltás neki.
Chelsea, említetted Nkunkut, nagyon sokan akarták őt behozni, amikor lesérül Jesus. Úgy néz ki, hogy nem lesz opció az első fordulóra így a sérülés miatt, és szerintem így a Liverpool az első meccs őt lényegében elengedhetjük. Viszont ott van Jackson is, aki jól teljesített itt a barátságos meccseken, és úgy néz ki, hogy ő az egyetlen igazi csatára ennek a Chelsea-nek. 7.0-áért szerinted opció lehet?
Igen, ez a tipikus FPL hibának érzem, hogyha itt valaki azért akarja berakni a Jacksont, már lesérült az Nkunku. Alapvetően nem sérült le hosszú ideig, ez szerintem amúgy jó, és ez szerintem Jacksonnak is nagyon jó, ugyanis ez a Chelsea-nél el lehet mondani most sem pillanatban, hogy talán van egy kezdő 11-ük, talán, majd meglátjuk, hogy van-e. és cseréjük nincs. Tehát, hogy lényegében nem tudják pótolni Nkunkut értelmesen, és ez baj. Tehát, hogy itt tényleg az lesz, hogyha lesér egy ilyen fontos játékos, akkor a csapat teljesítménye visszaesik. És nem az lesz, hogy most akkor itt a Jackson Show elindul. Az biztos, hogy nagyon, nagyon durván darált a csávó, és ez még tovább viszi Game Week 1-re is, és a pool ellen játszik, ahol abban benne lehet egy ilyen 3-3-as meccsit Game Week 1-re, de ugyanúgy, mint amit a védőknél elmondtam a Chelsea-nél, a Luton Game Week 3, addig nem kell izgulni.
Abszolút. Nekem itt a drágább csatárok közül csak Mitrovic van felírva, de ő is csak azért, mert egyrészt mennyire vicces, hogy 7,5-re áraszták. Ez, hogyha ha maradna, és beton kezdene a Fulhamben, akkor is nagyon vicces lenne. Konkrétan valaki valahol azt mondta, hogy Nkunku és Mitrovic ugyanannyiba kéne, hogy kerüljön. Tök jó. Másrészt azért, mert így átugorhatunk igazából a Fulhamen keresztül az olcsóbb csatárokra, kivéve, hogyha van még valaki, akit szeretnél megemlíteni.
Hát nem. Szintén nem. Nem tudom, mennyi az olcsó csatár. Az neked mit akar?
Nekem 6.0-ás vissza a következő listámon.
Hát nekem is a következő listám, mert itt a 6 félért nem igazán lehet megemlíteni hétkézláb. Nemeket, hitpot, tehát igen, nekem is vissza az, aki így hirtelen megugrik, és ő dara. Ő nekem nagyon, nagyon tetszik. Hát a vissza, tényleg, tehát szerintem erre várt, eddig nagyon ragyogott, amikor megkapta ezt a nagyon kicsi esélyt, most megkap egy nagyon nagy esélyt, meglátjuk, hogy ezzel mit tud kihozni. Ha olyan ütemben termeli a gólokat csatárban, mint ahogy ez az a nagyon kis időben megtette, akkor a csávó egy 40 gólos játékos. Tehát majd kiderül, hogy ez kísérne belőle. Vagy csak nagyon megérezte azokat a pár perceket, amikor neki itt meg kell villennie, de hát azt tényleg nagyon jól megérezte. Ja, dara.
Kíváncsi leszek, hogy mit fog ő tudni ott csatárban. Talán egy dolgot említenék meg vele kapcsolatban, amikor őt leigazolta a Brentford, akkor abban a pillanatban ő volt a rekordigazolása a csapatnak, szóval viszonylag nagy reményekkel érkezett annó. És annyira nem volt rossz ez az elmúlt két szezonja, de nála is elmondható az, hogy nem sikerült úgy igazán berobbanni és betörnie. Általában jól szállt be a meccsekbe, viszonylag ritkán volt kezdő, majd most meglátjuk. Úgy nekem valahol meglepő, hogy ő lesz a csatár. Neki igazán, igazán szélső alkata van szerintem.
Nagyon, de viszont az a gyilkos, szerintem nagyon jól használja ki a helyzeteit, vagy nem tudom, a számokat nem néztem mellé, de érzésre kegyetlen jól. Tehát emiatt, pont amiatt, amit mondtál, hogy nagyon sokszor ugye az volt, szerintem az első szezonjában, hogy tudom, 7 gólt szerzett, nem tudom, nagyon rövid időn belül, és úgy, hogy végig csere volt. Nyilván csereként nincs sok helyzeted, és ezeket nagyon jól kihasználta. Úgy alapvetően is, tényleg, ha ő ott van középen, nyilván szélsőként korlátozottak a lehetőségeit. Tehát most azt én nem is nagyon venném ide, hogy jó, most szélsőként nyilván nem olyan pozícióból lősz, nem olyan helyzeteid vannak, de csatárként ez a csávó, ez nagyon ígéretesnek tűnik. És tényleg a befejezései ülnek. Tehát nem, abszolút nem azt érzed, mint hogyha egy ilyen tényleg szélsőt látnál, és akkor tudod, hogy nagyon izgul, hogy most akkor ezt belője, vagy ne ilyen sztörlingesen, hanem így ilyen vordisan, gondolkodás nélkül belelő együtt, és gól, és jó. Szóval nekem nagyon tetszik a csávó.
Itt az elmúlt két Brentfordos szezonját nézve, egyébként 8,6-os XG-re lőtt 14 gólt. Szóval ez az, amit mondtál, és amit éreztél, hogy elég jó befejezőnek tűnik. Nyilván, amit szintén említettél, az az egyetlen elég nagy csillag a mondat végén, hogy tette ezt mindezt 2800 perc alatt, két szezon alatt. Ami külön furcsa, hogy az előző idényben 38 meccsen kapott szerepet, szóval minden meccsen pályára lépett, és összesen 1600 perc alatt maradt, ami a játékpercek felét se éri el.
Igen.
Meglátjuk, hogy
itt
idén, igen, hogy fog.
Azért mondom. Tehát itt most ő tényleg bizonyíthat, és hogyha megugorja ezt a szintet, amit így kicsit látunk bele, akkor nagyon nagy érték lehet a csávóban. 6.0-ért tényleg. Hát itt még nyilván itt van Calvert-Lewin, aki mellett soha nem lehet elmenni úgy igazán, közben mindig elmegyünk mellette, mert állandóan sérült. Ez valahol most is így van, de én nekem mindig ott lesz a szemem előtt az, amikor megérkezett Dice, és az a nagyon rövid idő alatt megmutatta azt, hogy ő Calvert-Lewinre építi fel ezt az Evertont, nyilván mindenki arra építené fel, és hogy nagyon jól is. Tehát annyira beleélik ebbe a Dice fociba, és annyira remélem, hogy nagyon sok játékperce lesz, mert akkor egy nagyon-nagyon jó szezonja lehet. Tehát én mindenképpen sokat várok tőle, és remélem, hogy nem lesz sérült.
Meglep, hogy azt emelted ki, amikor megjött Dice, mert nekem, hogyha valami eszembe jut Calvert-Lewinről, akkor az abszolút az, amikor megjött Ancelotti. És jó, hát ő is ugyanezt volt. Tette. És azt mondta, most... hogy akkor ő lesz a fókusz, és azt mondta Ancelotti, hogy figyelj, neked ott kell lenned az ötösön, és amikor odaérkezik a labda, be kell rúgnod. És folyamatosan azóta se láttam olyat, hogy egy játékosra annyi helyzet jöjjön ki az ötösön belül. Egyszerűen tényleg lényegében csak annyi dolga volt, hogy 5 méterrel berúgja vagy bebólintsa a labdát, és működött, és Kárló kihozta belőle az abszolút maximumot.
Az még azért egy kellemesebb időszak volt, amikor James Rodriguez és Richarlison mellett kellett játszani, meg Alan volt ott középpályán. Ez már most egy más Everton. Itt tényleg nagyon sokat kell neki dolgoznia azért, hogy bent tartsa ezt az Everton, mert szerintem nála ezt ki lehet jelenteni. Ha Calvert-Lewin nem lesz egészséges, én azt gondolom, hogy az Evertonnak nem sok esélye van arra, hogy benn maradjon. Egész egyszerűen tényleg Danjumával el lehet focizgatni csatárként, de akkor meg nem lesz igazán normális balszélső, nem tudom, tehát kell a csatár, kell egy ilyen kiesés ellen küzdő csapatnál mindig az van, hogy kell egy jó csatár, és akkor bent tudsz maradni, és ez ennek Calvert-Lewinnak kell lennie. És ha ő lesz, akkor az, és nagyon jó sok perce van, akkor az a 15 plusz gól, az simán benne lehet a teljesítményében. Szóval 6.0-ér, ez ilyen Timo Puk jár, és annál tőle többet várok.
Nem folytassuk Enketiával, aki 5.5-be kerül, és megtörtént az, amitől féltünk, lesérült Jesus. Valahol mi azt jósoltuk, hogy ez akár tönkre is teheti a játékot. Tönkre teszi a játékot?
Valahol mégsem. Egy nagyon hosszú Jesus sérülésnél sokkal jobban tönkre tenni. Így, hogy ott lebeg, hogy nem tudom, rövid időn belül visszajöhet. Így rövid távon kell gondolkoznod Enketiával, ami igen nagy probléma. Tehát hogyha te kezdesz is vele, akkor már azon kell gondolkoznod, hogy kivel helyettesíted, hogy szerzel pénzt időközben a csapatból, hogy upgrade-eld ezt a pozíciót. Szóval igazából egy problémát veszel Enketiával, és ezzel az olyan nagy nyomást helyezel rá, hogy sok pontot kell hoznia. Tehát ő neki tényleg, tehát lehetnek flop igazolások, amiket itt ajánlottunk, de itt ez nagyon necces, hogyha ő bebukik, akkor előjön. És ott volt a Tsimikas, nem tavaly előtt volt szerintem. És ott is utólag én nem kezdtem volna vele, és annak ellenére, hogy Tsimikas bejött. De viszont olyan problémát teremtett utána a csapaton belül, annyira nem tudtál igazán mit kezdeni vele, pult nagyon darált, kellett volna gyakorlatilag majdnem a harmadik hely, itt az Arsenalnál is megtörténhet ez, látva ezt a sorsolást, és akkor nem tudod azt, hogy lepadoztatod. Főleg egy 4.0-es védőt kellemesebb lepadoztatni, mint egy 5.5-ös csatár, de még ezt is meg lehet tenni, de tekintve egy Arsenalos, így lehet, hogy kell az a hely, és akkor szóval sok baj lehet vele, az a lényeg, és nem biztos, hogy akkorát nyersz vele, tehát pont ott érsem.
Egyetértek. Én még amikor először kijött a Jesus sérülés, akkor láttam olyan csapatot is, amiben Enketia került a helyére, és egyébként az összes pénz a bankban maradt, és egyébként nem tűnt hülyeségnek elsőre. Viszont azt érzem, hogy amikor az alternatívája annyira stabil, mint amennyire stabil Oli Watkins, akkor nehéz lenne egy ilyen rövid vonatra felszállni. És egyébként most azt érzem, hogy tényleg így Havertz és Trossard is odaszagolhat.
Hát van gondolat benne, mert nagyon jó az Arsenal sorsása az elején. És hogyha tényleg megvan a terv, hogy mit akarsz csinálni, akkor nyerhetsz Watkinson. Mert Watkinsnak a felemás nem annyira rossz egyébként neki se. Tehát itt vannak rossz meccsek, de azokból kijöhet jól Watkins. És vannak nagyon-nagyon jó meccsei, ugyanúgy Watkinsnak, ahogy Enketiának meg vannak ezek a nagyon jó hazai meccsek. Ez egy igencsak necces szitu. És látva itt a Havertzet, nem gondolom azt, hogy ő ott csatárban nagyon sok időt fog eltölteni, de megint csak ott van az, hogy most who knows, hogy most akkor itt mi lesz ezzel az egésszel. Sok itt a kétel, és nem. Azért Enketia valahogy mindig bebizonyította, hogy nem ér ennyit. Tehát egy nagyon jó befejező, de valahogy azért még sértek ki belőle azok a dolgok, amik kellettek. Van még itt olyan csatár, aki így felkeltette az érdeklődésedet?
João Pedro mindenképpen ott van az átigazolási watchlistemen. Ő is egy rekordigazolás. Idén került rekordösszegért a Brightonba, és hát már mióta akartunk egy jó csatárt a Brightonba, most pedig van három is lényegében.
Lényegében, igen.
Talán ez az egyik veszte ennek a Pedro Peaknek, mert ott van Ferguson is, és egyébként még Welbeck is szóhoz juthat. Szóval már aggódunk egy picit a percek miatt, úgyhogy még el se kezdődött a szezon, és hát itt is egy új igazolásról van szó, akibe úgy szállnánk bele, hogyha 5,5-öt kifizetünk érte, akkor szerintem kezdetnünk kell. Ráadásul bejön az, amit említettünk Mitománál, hogy ott a harmadik forduló után ott már úgy szeretnénk megszabadulni a Brighton játékosoktól. Egyrészt a sorsolás is rosszabb lesz, másrészt elkezdődik az Európa Liga. Szóval ez így összességében afelé irányít engem, hogy most érdemes őt kihagyni, de érdemes rá odafigyelni is, mert egy nagyon-nagyon tehetséges brazil csatárról van szó, aki tipikusan nagyon gyors, nagyon jól cselez, és akár nagyon jól is elsülhet ez az igazolás. Főleg így, hogy a Brightonba került, és De Zerbi alatt fog játszani, így én nagyon sok potenciált érzek benne.
Abszolút, és én is félteném, vagy hát nem kezdenék vele, de viszont van egy dolog, ami ilyen meccsvár lehet azoknak, akik João Pedroval kezdenek, és véletlen besül, ugyanis azt érzem, nyilván ezt főleg itt a szezon elején ezt nem fogjuk látni normálisan, de itt annyira olcsón vannak csatárok, tehát 5.5 és alatta jó pár csapatnak a fő csatára megtalálható. Nyilván ezek olyan csapatok is, tehát itt nem a csúcs kategóriás csapatokról beszélünk, de újoncok, Wolverhampton, adott esetben majd Fulham, tehát ilyen arcokról, de ezek közül valaki biztos, hogy jó lesz. Tehát, hogy úgy jó lesz, hogy így ilyen magabiztosan egész okés pikk. És lehet, hogy mi is, akik nem feltétlenül akarunk szemezgetni ilyen ártartományban lévő csatárokból, lehet, hogy arra fogunk nézni, és akkor itt meg lesz ez a hely, ami tök könnyedén betölthető majd. Na mondom, ez inkább majd, amikor tényleg nagyon fut a szezon, és akkor látjuk a formákat, és akkor már tudunk miből merítkezni, mert tényleg egy-két fordulónál csak itt tényleg nézzük majd, hogy fú, tök jól néz ki most az Ödárt a Crystal Palace-ban, de ilyen hosszabb mintánk nincsen ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy így látom magam előtt, hogy tényleg lesznek itt pikkek, amikből szemezgethetünk.
Még mielőtt eljutunk a legolcsóbb csatárokig, van valaki, akit szeretnék megemlíteni. Adebayo a Lutonból 5.0-ba kerül, és azért érdemes szerintem egy mondatot rászánni, mert amióta játszunk, én nem emlékszem, hogy lett volna valaha is kezdésből egy 5.0-ás csatár, aki biztosan kezdeni fog, és biztosan kezdeni fog. Szóval egy olyan játékos, aki tavaly a Championship-be se váltotta meg a világot, szóval nem kell arra számítani, hogy majd ő lesz a következő Harry Kane, és minden csapatban ott lesz. Viszont szerintem önmagában az érdekes, hogy csatát fog játszani. Egy nagyon rossz csapatban, vagy legalábbis egy olyan csapatban, aki elképesztő underdogként érkezik a PL-be, és mindenki a 20. helyre várja őket. Viszont tényleg megvannak a percei, és itt dönthetünk úgy, hogy ha 4.5-ös a csatárunk, akkor rászánunk még 0.5-öt, és egy biztosan játszó csatárt fogunk kapni, ami szerintem önmagában egy érdekes tény. Én nem költeném rá ezt a 0.5-öt, és nem raknám be, viszont szerintem tök érdekes, hogy ez így alakult idén.
És lesz még 5.0-es játszó csatár, mert hogy Kalajdzsics ebben a Wolverhamptonban 100%, hogy kezdeni fog, abban egész biztos vagyok. Tehát látva ezt a felhozatalt, Fábio Szilván szerintem nagyon kilóg a lába, és hát Kalajdzsics szerintem nagyon, nagyon ott lesz. És hát nyilván Wolverhampton 5.0 persze, de a Kalajdzsics szerintem nem egyébként nagyon sok minden van benne, és tényleg nagyon sajnálom, ami történt vele tavaly, mert teljesen egyértelmű, hogy ő lett volna a Wolves kezdő csatára. Így járt, szerintem a Wolves sérült annyira neki látva a szezon hátra lévő részét, hogy szenvedtek a csatárok, de most hirtelen megint majd vissza fog térni. Nem tudom, milyen állapotban lesz, de látva tényleg ezt a névsort, egészen biztos, hogy ő lesz majd itt a végső kezdő csatár. És 5.0, Wolves, meglátjuk, hogy mit hoznak ki, nyilván nem kell tőlük sokat várni, de 5.0. Ez ugyanígy igaz, mint amit a Luton csatáról elmondtuk, csak talán még egy magasabb polcon lévő csapatról beszélgetünk, vagy hát a fene se tudja.
4.5. Akkor ne kezdjük a legjobbal. Én egy mondatot akartam szánni Balogunnak is, mert róla is volt szó még a legelső adásunkban, amit ehhez a szezonhoz vettünk fel. Úgy néz ki, hogy eligazol, ez kb. Biztos, mert nem akar csere lenni, és egyértelműen nem ő lesz a kezdő csatára az Arsenalnak, míg mondjuk Enketi el tudja fogadni azt, hogy ő csak egy másodhegedűs Jesus mögött. Igen. El fog igazolni, az Arsenal eladja, és a legutolsó hírek szerint az Inter a legkomolyabb érdeklődő, szóval valószínűleg nem fog maradni a Premier League-ben, és nem lesz egy elképesztően brutális 4.5-ös csatára játékban.
Hát gyanús, igen, ez így is fog történni. De még soha nem lehet tudni. Tehát a Premier League-nél azért azt láttuk, hogy bármelyik kis csapat így elő tud turrantani egy 40-50 misit, úgyhogy who knows, hol fog kikötni végül. Hát, sose lehet tudni. És hát akkor a 4.0, hát nem tudom, én mondom, annyira nem vagyok ennek a nagy híve, de hát nyilván itt a Mubama az egész okosan nézett ki itt a West Ham felkészülési meccsein, de hát azért nem jósolok. Azért mégiscsak ott van két csatár előtte, nem tudom, hogy mennyire lesz előtte, de hát kaphat perceket.
Ez az, hogy nem tudjuk, hogy mennyire lesz előtte, és én egy picit szeretném ezt felhájpolni. Igen, van egy Danny Ings előtte, ez eddig szép és jó. Alapvetően ő lett volna a negyedik számú csatár, hogyha a szezon előtt néztük volna meg ezt a felhozatot. Scamacca viszont eligazol, úgy néz ki, hogy az Atalantába. Antonio pedig még egyetlen percet sem játszott a felkészülési meccsek során. Nagyon sok hír volt arról, hogy Szaúd-Arábiába fog igazolni. Nehéz szó. És innentől kezdve tényleg csak egy Inks van, akivel versenyez. És őszintén Ings-nek nem vagyok benne biztos, hogy annyira betonbiztos lenne a helye ebben a West Hamben. Nagyon, nagyon jól teljesített a felkészülési meccsek során Mubama, és összegészében úgy néz ki, hogy meg fogja kapni a lehetőséget. Legrosszabb esetben is szerintem ő lesz a cserecsatára ennek a West Hamnek. Innentől kezdve szerintem sokkal több pozitívum van benne, mint hogy attól féljünk, hogy nagyon népszerű, és majd lentebb fog esni az ára.
Persze, szerintem ez így teljesen rendben van. Durranhat egy nagyot, és akkor nagyon királyan már benne van a csapatunkban, és ez a társairól nem mondható el. De már ez a kis esély is bőven elég arra, hogy vele kezdjük 4.5-ös csatárként.
No, hát úgy néz ki, hogy Mubamával a végére értünk a csatároknak is, és ezzel lényegében átnéztük a közös watchlistünket. Megnéztük, hogy kik azok, akik igazán esélyesek lehetnek oda keveredni a Game Week 1-es csapatunkba. Készülünk majd még nektek még egy adással, ahol már kifejezetten csak az első és az első pár fordulóra fogunk koncentrálni. Megnézzük, hogy szerintünk akkor hogy is néz ki a legjobb csapat, és arról fogunk vitatkozni, hogy melyik helyeken, igazából a legkérdésesebb posztokon fogunk végigmenni, a végső döntéseket megpróbáljuk még egyszer átrágni és átvitatni. Ha minden jól megy, akkor lesz egy vendég is, aki a segítségünkre lesz ebben.
Bizony.
Addig is gyertek a Discordra, csatlakozzatok, jelentkezzetek az összes általunk indított játékra, mert nagyon sok jó van, és hallgassatok Fantasy Best League podcastet, és hallgassatok teljes terjedelmet. Sziasztok!
Így van. Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballkrész.hu store webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.